igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Vasárnapi újság 40. évfolyamában járunk, a 2001. adást hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában? A szerkesztő Halász Zsuzsa. Lenin élt, Lenin él, s Lenin élni fog. A kommunizmus kísértete járja be a nyugati világot. Lehet-e igazságos egy háború? Leó pápa kontra amerikai elnök. A hírek után 8 hónap egyeztetés után szakítás, nyilvános üzengetésbe torkolt a két magyar tehetséggondozó program együttműködése, majd megroppant ideológiák, eltűnő értékek, átírta a politológiát a közösségi média. Ordas eszmék báránybőrben, a kommunizmus eszméje a szovjet blokk bukása után sem tűnt el. A bűnök relativizálása, az ideológia átmentése a hidegháború után erősödött fel. Azzal, hogy Európából eltűnt a létező szocializmus, lehetetlenné vált az összehasonlítás is, hogy melyik rendszer az élhetőbb, s az, aki soha nem tapasztalta meg a diktatúrát, annak hihetővé vált, hogy igenis van a demokráciánál egy sokkal jobb világ. Egy olyan világ, amiről például Karl Marx álmodott, akit rendre egy okos, békés, utópista szobatudósként ábrázolnak, s akinek 200. születésnapján egy 5,5 méter magas szobrot állítottak szülővárosában, Németországban, Trierben. Pedig Marx már 1848-ban a kommunista kiáltványban is így fogalmazott. A kommunisták nyíltan kijelentik, hogy céljaik csak is minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el. Reszkessenek az uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól. Ezek után felmerül a kérdés, tényleg a történelem az élettanító mestere? Kérdezte Washingtonban Nárai Balázs is, a kommunizmus áldozatainak emlékalapítványa által szervezett éves koszorúzáson, Milda Matecsinét Boyst, az alapítvány külső kapcsolatokért felelős igazgatóját.
It was a significant event today, and we just witnessed that here we saw.
Egy jelentős eseményt tartottak ma itt. Szemtanúi lehettünk a kommunizmus múltjának, de a jelenének is abban az értelemben, hogy kik emlékeztek az áldozatokra. Olyan országok képviselői, amelyek küzdöttek a kommunizmussal olyan 35 évvel ezelőttig, és olyan országoké is, amelyekben még ma is kommunista elnyomás alatt, illetve kommunista jellegű rendszerekben élnek. Mit jelképez ez az esemény itt Washington központjában? Mit akarnak megmutatni?
This event here in the center, in the heart of Washington DC.
Absolutely, this is a great question.
Igen, ez jó kérdés. Épp az előbb beszélgettem grúzokkal, tajvániakkal, oroszokkal, sok más országból származókkal is arról, hogy mennyire fontos, hogy minél több ország képviselői emlékezzenek meg a kommunizmusról, erről a pusztító totalitárius rezsimről, ami milliók haláláért felelős. És mégis sajnálatos manapság látni olyan trendeket, különösen a fiatalok között, szavazópolgárokat is, akik a szocialista ideológia varázsa alá kerülnek, akár különböző felületeken keresztül, akár populista politikusok révén. Ingyenes társadalmi életet ígérnek, oktatást, egészségügyet, de még állami tulajdonú élelmiszerboltokat is. Ez nagyon vonzónak hangzik, ugyanakkor ennek árnyoldalai megegyeznek a költségeivel, ami végül az alapvető szabadságjogok elvonását jelenti, úgy mint a szólás szabadsága, a választás szabadsága. A végén azok a generációk, amelyek ezeket az ígéreteket meghallgatták és bedőltek neki, megértik, hogy a költségeket is viselniük kell. Az ígéretek teljesítéséhez szükséges források kiürülnek, hiszen ha nincs természetes alapon működő szabad piacgazdaság, ami az említett szolgáltatásokat működésben tartja, akkor azok megszűnnek, illetve csökken a minőségük. Szóval azért fontos ezeknek az eseményeknek a megszervezése, hogy emlékeztessünk azokra a pusztító hatásokra, amelyekért a totalitárius rezsimek felelősek. Nagyszerű látni ilyen sok szövetségest Kubából, Vietnámból, Kínából, Oroszországból, mert ott még mindig ilyen rezsimek alatt élnek.
Céljaik egyike, hogy az emberek figyelmét itt az Egyesült Államokban is felhívják. Azoknak az országoknak a tapasztalataira, amelyek rendelkeznek ezzel közvetlenül, legyen az a múlt vagy a jelen. Voltak itt kubai tüntetők, vagy éppen Dél-Kelet-Ázsiából, mert szeretnének változtatni azon, ami ott most létezik.
Teljes mértékben helyesen fogalmazott, hogy itt voltak korábbi úgynevezett fogságban tartott nemzetek képviselői, mint például Magyarország, Litvánia, Lettország, Észtország és mások is, amelyek megszabadultak a szovjet kommunizmus uralma alól. És igen, vannak azon országok, amelyek kommunista rezsim alatt élnek ma is. Ez aláhúzza a párhuzamokat, és azt is, miért számít az, hogy beszéljünk a történelemről, arról, hogy mitől szabadították fel magukat a fogságban tartott nemzetek. Valamint, hogy mi az, ami alól fel kell szabadulniuk azon országoknak, amelyek még mindig kommunista rezsim alatt élnek. Azt hiszem, hogy jó nevelési eszköz megmutatni azoknak, akik szocialista elképzeléseket, eszméket támogatnak ma, hogy az ilyen kísérletek nem végződnek jól. Csak meg kell nézni azokat, akik ma is a szabadságukért küzdenek, és meg akarnak szabadulni a kommunista kormánytól.
Önök nem csak ilyen eseményeket szerveznek, de egy állandó hellyel is rendelkeznek, hogy bemutassák, mit jelent vagy jelentett a kommunizmus. A kommunizmus áldozatainak múzeuma, ahol az emlékalapítvány is működik, ezt szolgálja. Onnan milyen tapasztalatokról tud beszámolni? Képesek vonzani a fiatalokat, hogy megnézzék, és talán elgondolkozzanak azon, hogy mi esett meg a történelemben, illetve mi történik most is egyes országokban.
Nagyon köszönöm ezt a kérdést, nagyon izgalmas dolgot vett fel. Én személyesen Litvániából származom. Feladatom, hogy partnerszervezetekkel, nagykövetségekkel tartsam a kapcsolatot. Ugyanakkor a saját személyes történetemről is szeretek beszámolni a diákoknak, akik ellátogatnak a múzeumba, amely szemléltető helyként működik. Tőlem a diákok azt hallgathatják meg, hogy melyek a személyes élményeim Litvániából, a kommunista kormány idejéből. Fotók segítségével megmutatom nekik, hogy miként nézett ki az iskola, ahova jártam. Hogyan néztem ki én, miként festettek az élelmiszerboltok üres polcai, és hogy hogyan tiltakoztunk békés tüntetéseken, baltikumi módon, énekek által vívott forradalommal, és ellenállva a szovjet rezsim kormányának. Talán ez a nevelés legjobb módja. Személyes történeteken, bemutatókon, emberi beszámolókon keresztül megmutatni a korszakot. A Szemtanú projekt egyike a kommunizmus áldozatainak emlékalapítványa által működtetett jelentős zászlóhajó kezdeményezéseknek, melynek keretében emberek mesélik el saját történetüket, akár Magyarországról, Lengyelországból, vagy az ujgur kisebbség tagjai közül, akik a kínai kommunista kormányzat elnyomása alatt élnek. De lehet, hogy éppen Kubából vagy Venezuelából. Nagyon sok iskolai csoport érkezik szerte az országból, ami azt erősíti bennünk, hogy betöltjük az oktatási szolgálatunk céljait.
A történelem, mint példa, figyelemfelkeltő eszköz, ennek fontosságára a héten egy másik eseményen is felhívták a figyelmet. Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját ünneplő kezdeményezés bemutatója is volt. A belvárosban, a National Mall, a Nemzeti Emlékhely területén, a Washington emlékmű és a Kapitólium közötti füves területen parkolt egy napon keresztül az egyik Freedom Truck, azaz az országot járó 6 kamion egyike, amely mozgó múzeumként járja az Egyesült Államok területét, mindenhová eljutva. Matthew Spalding, a Hillsdale College alelnöke, az Amerika 250 programsorozat vezető tanácsadója nyilatkozott a Kossuth Rádiónak.
A történelem elsajátításával kapcsolatban általános az az elgondolás, hogy iskolába járva tanulja meg az ember. Viszont van ennek egy állampolgári aspektusa, ami az ország szempontjából kritikus fontosságú. Úgy kell találkozni a történelemmel, tanulni róla, hogy az megragadja a képzeletet, és ennek leképeződéseként a hazaszeretetet is erősítse. Ahogy az ember felnövekszik, a gyermek gyermekként benne élő kép később is meghatározza az országhoz fűződő kapcsolatát és annak szeretetét. A történelem központi szerepet játszik ebben. Amit ezekkel a kamionokkal szeretnénk elérni, az az, hogy a rendelkezésre álló kis helyen elmondjuk az alaptörténetet, hogy a diákok egy értelmezési vezérfonalat kapjanak, amire építeni lehet. Hiszen az, hogy miként tanulják meg az ország történetét, meghatározó abban, hogy a jövő hazafiai lesznek-e, és amikor felnőnek, milyen állampolgárrá válnak.
Talán kihívásokkal teli manapság, így a 21. században az, hogy az emberek figyelmét felhívják a saját hazájukra. Hiszen egy globalizált világban élünk, ahonnan annyi információ érkezik mindenfelől. Szóval, lehet nekik kihívások.
Így van, kihívásokkal teli ez a modern világ, a technológia és a bezúduló információ miatt, amelyen át kell hatolni. De arról is szó van, hogy a fiatal emberek figyelmének tartománya nagyon megváltozott. Viszont ezzel együtt is, ha valaki fontosnak érzi saját nemzete megőrzését, mint egységet, mint emberek összességét és mint eszmét, akkor összpontosítani és dolgozni kell ezen. Tulajdonképpen nem is annyira bonyolult, mint gondolnánk, hiszen a fiatalokat érdeklik a nagyszerű történetek, a történelem. Csak izgalmassá kell tenni a számukra, be kell őket vonni. Feladatunk legyen az az Egyesült Államok, Magyarország vagy mások, hogy megragadjuk a képzeletüket a történelem szikrája által.
Nárai Balázs összeállítását hallották. Az egyház pásztoraként nem támogathatom a háborút, nyilatkozta afrikai apostoli látogatásáról hazatérőben 14. Leó pápa. Az egyházfő szerint a fő kérdés nem az, hogy megváltozik-e az iráni rezsim vagy sem, hanem, ahogy fogalmazott, az, hogy miként tudjuk terjeszteni azokat az értékeket, amelyekben hiszünk, oly sok ártatlan halála nélkül. A Vatikán részéről ez már a sokadik jelzés azzal kapcsolatban, hogy a keresztény értékrend kizárja a vérontást. A világi vezetők azonban távolról sem mindig tapsolnak ennek. Ferenc pápa békét sürgető nyilatkozatait például az ukrán és az orosz fél is többször kifogásolta. Leó pápa kijelentéseit pedig az amerikai elnök nehezményezte többször is, esetenként meglehetősen indulatos stílusban. De mi van a kirohanások mögött? Újházi Lórán katolikus papot, a Pázmány Péter Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát Horváth Katalin kérdezte.
Konklávé, latin kifejezés, azt jelenti kulcsra zárva, ami arra utal, hogy a bíborosokat bezárják, és szigorú szabályok szerint titkos szavazással döntenek az új pápáról. Tavaly május 8-án is így történt, és megválasztották 14. Leót a katolikus egyház fejévé. Robert Francis Prevost az első amerikai származású pápa. Néhány hete Donald Trump, amellett, hogy gyengének és szörnyűnek nevezte, a saját érdemének tulajdonítja 14. Leó megválasztását. Azt állítja, egyik pápa jelölti listán sem szerepelt, és az egyház csak azért választotta meg, mert amerikai, és azt hitték, hogy ez a legjobb módja annak, hogy vele, mármint Trump elnökkel dőlőre jussanak. Mennyire lehet komolyan venni Donald Trump kijelentését, már ami a pápa választást illeti, honnan tudja a részleteket, amelyek titkosak?
Nagyon rossz üzenete van, hogy a Trump elnök így fogalmazta meg, mert ugye ez azt tükrözheti, hogy ha a pápa választás egy lobby, egy politikai lobby lenne, és különösen az amerikai politikai lobbynak az eredménye. Na most ez nem igaz. A pápa választásnak van egy nagyon szigorú rendje, külön jogszabály, apostoli konstitúció szabályozza minden egyes lépését. Nyilván azt is meghatározza, hogy kik azok a bíborosok, akik részt vesznek a választáson, tehát részt vesznek a konklávén. Tehát minden 80. életévét be nem töltött bíboros ott van és szavaz. Tehát nem külön listák vannak, ahogy ő ezt említette. Tehát alapvetően ez az egyháznak a belső ügye, megvan az egyház közjogi berendezkedésében meghatározott szervezet, és az a bíborosi kollégium, aki megválasztja az új pápát.
Mit jelent az, hogy Trumppal dűlőre kell?
Teljesen értelmezhetetlen és érthetetlen az, hogy itt mire gondolhatott. Először is azt azért fontos tisztázni, hogy bár ez egy nagyon durva összeütközés, szóváltás a katolikus egyház vezetője és az amerikai elnök között, de nem az első. Volt összeütközés Ferenc pápa és Donald Trump között is. Hát gondoljunk csak arra az esetre, amikor azt mondta Ferenc pápa, hogy az az ember nem keresztény, aki falakat épít, és nem hídakat. Na most akkor erre Donald Trump is elég durván válaszolt, és aztán többször is voltak kisebb-nagyobb súrlódások a két személy között. 14. Leó az egyik szent beszédet, majd aztán egy nagyobb beszédet is szentelt annak, hogy ő neki milyen kapcsolata van az Egyesült Államokkal. Ugye ő eredetileg Chicagóban született, Amerikában élt. Ez egy nagyon fontos részlet egyébként, mert amikor a Trump és a Trump adminisztráció Ferenc pápát erősen kritizálta, akkor gyakran volt egy olyan retorikai elem, hogy hát ő dél-amerikai, nem érti, hogy mi folyik Észak-Amerikában, nem érti az amerikaiakat. Na hát most itt van az ellenpélda. Egy amerikai, egy chicagói születésű, aki kiválóan érti a néplelket, az amerikai néplelket, és ugye angol az anyanyelve. Az egy másik kérdés, és azt is azért fontos megemlíteni, hogy amikor a két személynek a nem éppen felhőtlen viszonyáról beszélünk, akkor nem csak arról van szó, hogy két személynek a nézete ütközik, hanem van egy értékrend, amit a katolikus egyház képvisel, van egy értékrend, amit a római pápa képvisel, és van egy hát bizonyos értékelemeket, vagy ideológiai elemeket tartalmazó, és hát a Trump elnöknek a személyes, éppen aktuális véleménye az, ami a kettő ütközik.
Térjünk vissza a mostani esethez. Az indulatos kirohanás előzménye, hogy 14. Leó azt kérte Trump elnöktől, hogy vessen véget az iráni háborúnak, mert Isten nem áld meg egyetlen konfliktust sem. Megjegyezte, hogy Trump ne képzelje magát mindenhatónak, mert az téveszme. Mire a válasz, hogy 14. Leó alkalmatlan, és jobban jár, ha befejezi a radikális baloldal kiszolgálását. Meddig tarthat ez a húzavona Trump elnök és a pápa között?
A pápa részéről lezártnak tekintette, ugye pont az afrikai útja alkalmával, amikor a béke értekezleten megint tett egy olyan megjegyzést, amit lehetett úgy érteni, hogy a Trumpra való kritika, akkor őt utána megkérdezték, és ő mondta, hogy ezt a beszédet már sokkal előbb megírta egyrészt, másrészt pedig ő nem szeretné tovább húzni ezt a vitát, ő elmondta az álláspontját, és tartsák tiszteletbe azt, hogy ő egy erkölcsi vezető, ő a katolikus egyház feje, ő nem akar belpolitikai kérdésekbe beleszólni.
A mindenkori pápának milyen beleszólási joga van a világpolitikába?
A katolikus egyház katekizmus és meg a legkülönbözőbb dokumentumokban, zsinati dokumentumokban tisztázták, hogy ez egy erkölcsi tekintély, ami alapján ő geopolitikai kérdéseket is tisztáz. Ugye az a szándék, hogy előmozdítsa, és ehhez már azért igénybe veszi a diplomáciának bizonyos eszközeit, mert azért azt is vegyük figyelembe, hogy a Szentszék az a nemzetközi jogalanya is. Tehát őneki lehetősége van arra, hogy közvetítsen, béketeremtésben, közvetítésben részt vegyen, karitatív szervezeteket tart fenn, tehát próbálja a saját eszközeivel. Ugye ez az az úgynevezett puha erő, soft power, amit szoktak kritizálni mostanában, hogy nem működik, vagy nem úgy működik, ugye egy időben ennek a válságkezelésben is nem csak az egyházak részéről, hanem az országok részéről is divatos kifejezés volt, és alkalmazták is. Mostanában ezt kritizálják, hogy ezek nem működtek olyan jól, de az egyház azért konzekvensen alkalmazza ezeket, amihez nem csak joga van a Szentszéknek, a nemzetközi jog területén is, és nem csak erkölcsi joga van, ez pedig az egyháznak a belső tanítása, hanem képességei is vannak. Legalábbis hát ezt a soft powernek, ennek a puha erőnek, az erőkivetítésnek ezt a formáját alkalmazni.
A szócsata ezzel persze még nem ért véget, mert néhány napja élőadásban jelentette be a Fox News műsorvezetője, hogy ezentúl nem vallja magát többé katolikusnak, és ő is bírálta a pápát. Egy műsorvezető megengedheti magának, hogy személyes érzelmeit nyilvánosságra hozza? Mert én azt kérdezem, hogy mennyire tartozik az másokra, hogy ő most ezentúl nem katolikus, mert valami nem tetszik neki.
Nyilván, hogyha a Trumpnak a nyilatkozataihoz hasonlítjuk a műsorvezetőnek a nyilatkozatát, tehát ahhoz képest az mondhatnánk, hogy egy sokkal kisebb tétel.
Igen, nem csak, de nagyon sokan nézik ezt is, és egy műsorvezetőnek igen, egyfajta példaképnek is lenni kell, vagy lenni kellene.
Nem ismerem az amerikai jogi szabályozást, hogy mit tesz lehetővé egy-egy műsorban, hogy mit lehet mondani, és mit nem lehet mondani. Egyébként a Szentszéknek évente van egy nyilatkozat, ami kifejezetten a tömegkommunikációra vonatkozik. Ott bizonyos etikai elveket meg szoktak fogalmazni. Ami az teológiai részét illeti ennek a kérdésnek, hát nyilván, ha őt egyszer megkeresztelték a katolikus egyházba, akkor igazából a katolikus egyháznak a saját elvei alapján mindig is tagja marad az egyháznak. És még valamit itt mondanék, tehát a Krisztus hívőknek van lehetősége arra, hogy megfogalmazzák a véleményüket. Hát éppen erre épült a II. Vatikáni zsinat és a II. Vatikáni zsinat utáni egyházi jogalkotás, hogy a Krisztus hívők egyenlőek, egyenlő véltósággal rendelkeznek. Tehát, hogyha valakinek a véleménye eltér, ezek geopolitikai kérdések. Azt szépen, intelligensen kifejtheti. De nem azzal a teológiai, vagy hát azzal a megfogalmazással összekapcsolva, hogy ő most éppen ezért elhagyja az egyházat, vagy nem akar az egyháznak a tagja lenni, amire mondom, még ez a teológiailag nincs is lehetőség.
Igen, de hát ugye egy-egy műsor befolyásolja a nézőt, és aki mindezt látja, hallja, akkor felmerül benne a kérdés, hogy lehet, hogy akkor itt nincs minden rendben?
Nyilván itt az árnyalt véleményalkotás, meg az árnyalt közvetítésnek óriási szerepe van, itt a szóváltás kapcsán, tehát hogy azok etikailag milyen kétségeket vet föl, főleg az elnök részéről. Azt gondolom, hogy az a korrekt, hogyha az a másik oldal is akkor hangot kap, és azt a másik oldalt is bemutatják azokat a kétségeket, amiket pont az elnöknek, illetve G.D. Vance-nek, illetve más, akár a hadügyminiszternek, akár annak az evangéliumi egyházaknak a képviselői, akik azért képviselnek egy nagyon harcias politikát, és itt hangsúlyozom, hogy nem minden evangéliumi egyház. Tehát akkor ezeket is el kell mondani, úgy lesz árnyalt a kép, hogyha egy teljes egészet mutatnak be az embereknek.
Újházi Lórán katolikus papot, a Pázmány Péter Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát Horváth Katalin kérdezte. Fél hét múlt fél perccel, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat, a stúdióban Szlotta Judit.
Tüzet nyitott egy férfi Washingtonban, a fehérházi tudósítók vacsorájának helyszínén. Az eseményen Donald Trump elnök is részt vett. A találkozót egy szálloda báltermében tartották. A biztonságiak még az előtérben feltartóztatták a támadót. Egyelőre annyit lehet róla tudni, hogy kaliforniai és több fegyvere is volt. Az incidensben a titkos szolgálat egyik ügynöke megsebesült, állapota kielégítő. Nem utaztak Pakisztánba az amerikai elnök küldöttei, akik az iráni kormány képviselőivel tárgyaltak volna egy esetleges béke megállapodásról. Donald Trump elnök közölte, a delegáció útját azért törölték, mert nem látták értelmét a találkozónak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a döntés nem jelenti a tűzszünet végét. 40 éve történt a csernobili atomkatasztrófa. A világ legsúlyosabb nukleáris balesetében egy rosszul megtervezett, szabálytalan kísérlet miatt felrobbant, majd leolvadt az erőmű 4-es reaktorblokkja. A balesetben a hivatalos adatok szerint 31-en haltak meg, de a hatalmas sugárzás okozta betegségekben 10 000-nél is többen vesztették életüket, és csaknem 300 000-en betegedtek meg. Ma van a kutató és mentőkutyák világnapja. A kezdeményezés felhívja a figyelmet arra, hogy a mentőkutyák nélkülözhetetlenek, például katasztrófa helyzetekben és eltűnt személyek keresésekor, hiszen szaglásuk legalább 200 000-szer jobb az emberénél. A magyar mentőkutyák világviszonylatban a legjobbak közé tartoznak. A sok napsütés mellett legfeljebb északkeleten lehetnek borult területek. Arrafelé elszórtan futó záporok is kialakulhatnak. Sokfelé megerősödik északon, valamint a hegyekben időnként viharossá fokozódik a szél. Délután általában 16-21, este 2-12 fok várható.
A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
8 hónap egyeztetés, aztán szakítás, nyilvános üzengetésbe torkolt. A Nobel-díjas Krausz Ferenc által jegyzett élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány és a Hegyi Gyula programigazgató vezette Nemzeti Tudósképzők Akadémia közötti vita. A természettudományos pálya iránt érdeklődő diákokat támogató NTA finanszírozási szerződése a tavalyi év végén lejárt. A szaktárca pedig úgy döntött, hogy hosszú távon is kiszámítható szakmai és pénzügyi hátteret keres a programnak. A választás Krausz Ferenc alapítványára esett. A felek el is kezdték az egyeztetést, ám a tárgyalások úgy tűnik zátonyra futottak. Abban, hogy a tehetséggondozás nemzet stratégiai ügy, nincs vita a felek között. A finanszírozás viszont már nehezebb kérdés. Nagy Margit összeállítása.
Palotai Nóra Lili vagyok, Jászberényből. Nekem az az előadás tetszett legjobb, amikor Kapu Tibor beszélt, milyen volt fent az űrben. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalságot ilyen szinten edukáljuk.
Németh Flóra vagyok, én is Jászberényből érkeztem. Számomra nagyon inspiráló, mert így belelátunk, hogy ők hogy jutottak el ide, meg hogy milyen nagy eredményeket értek el.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóját 2012 óta tartják Szegeden évente kétszer. 2012-ben ünnepelték ugyanis Szent Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulóját. Ekkor 9 Nobel-díjas érkezett a tiszaparti városba, és ez adta az ötletet a Szegedi Tudós Akadémia létrehozására. A felmenő rendszerű tehetséggondozó program élére Hegyi Péter állt, aki akkor a Szegedi Orvosegyetem kutatóorvosa volt. Bert Szakman, Nobel-díjas sejtfiziológus, az NTA képzési program főigazgatója lett. A program legjobbjai a szentgyörgyi diákok, akik a Bert Szakman kollégiumban lakhatnak Szegeden.
Komoly felvételi procedúrán kell átvesnie minden hallgatónak, kuratórium választja ki azokat a hallgatókat, akiket bevesznek a programba.
Az NTA működési költségeit túlnyomó részt a magyar állam adta. 2025 tavaszától folytak a tárgyalások arról, hogy a program további finanszírozását az élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány folytatja valamilyen formában. A Nobel-díjas Krausz Ferencet halljuk.
Világszínvonalú kutatóközpontok kritikus tömegére van szükség, amely képes itthon tartani, illetve hazavonzani legjobb jelenet. Minőség mérhető. Hangsúlyozom, mérhető teljesítmény és átlátható működés. Ha a forrásokat nem a vállal célokra használjuk fel, vagy nem érjük el a vállalt célokat, vissza kell, ez a szerződésünk ezt tartalmazza.
Krausz professzor arról a 25 évre szóló keretmegállapodásról, azon belül arról a 6 évre szóló közfeladat finanszírozási szerződésről beszél, amelyet a magyar állammal kötöttek 2026. február 20-án. Krausz professzor kijelentette, az NTA középiskolai programjával egyetért. Az egyetemi programmal kapcsolatban azonban vannak fenntartásai.
Az NTA középiskolai tehetséggondozó programját, mint egy mintát említettem, amit ki szeretném terjeszteni a matematika, fizika, informatika területére. Ebben a vonatkozásban ki szeretném fejezni Hegyi Péternek köszönetünket, tehát a szakkörhálózat rendkívül értékes. Kétfajta problémánk van. Az egyik probléma az finanszírozási arány a középiskolai, illetve az egyetemi tehetséggondozás aránytalanságot. Egy egyetemi diákra az NTA költségvetéséből 4,5 millió forintot szán évente, és egyetlen középiskolai diákra 70 ezer forintot. 60-szorosan fontosabb az NTA-nak egy egyetemi diák. Akkor is, hogyha ezt a 200 Nobel-díjas tartja jónak, ezt az élvonal alapítvány nem tudja, és az én vezetésem alatt soha nem fogja felvállalni. Azon belül is a rendelkezésre álló összegek majdnem fele ilyen nagy eseményekre, mint a FIK Arena, filléres összegekből megoldható az, amire az NTA 10 milliókat fordít a FIK Arenában, mert az mégiscsak alkalmasabb egy tűzijáték megrendezésére.
Szó volt itt a mérésről. A tudomány későn érik be, lehet, hogy a tehetséggondozás is későn érik be. Hogy mérik, mi a mértékegység?
Annak gyanújából kiindulva, hogy az NTA esetében az úgynevezett aktív gyerekek jelentős része csak be van regisztrálva, és egy szakkörön sem vett részt. Ez abszolút elfogadhatatlan, hogy egy ilyen gyereket siker mércéjeként majd az elszámolásnál figyelembe veszünk. Úgyhogy mi húztunk egy ilyen 70%-os határt. Ilyen százalékban részt kell venni szeptembertől májusig hetenként szakkörökön. Azt is elvárjuk, hogy ezek a diákok legalább egy országos tanulmányi versenynek az első fordulójában részt vegyenek. Ez a minimum követelmény az úgynevezett alapfokhoz, és van egy haladó fok és egy felső fok, ahol ezek a mércék jóval magasabbak.
Ezt én csúsztatásnak hívom.
Hegyi Pétert, az NTA programigazgatóját halljuk.
Nekem az az érzésem, hogy ő nem ismeri a programunkat. Négy lépcsős a gimnáziumi program. Az első lépcső, amikor a Pikarénába jönnek, az 5500 gyerekből körülbelül a 80%-uk legalább egyszer volt a laborba. Akik ezek közül érdekel a tudomány, azoknak már évente 6-szor kell laborba menni, bronzfokozatú diplomát szerezhetnek. A következő szint, ott már a kórházakba is elmennek, skill laborba a diákok. A negyedik szint, ahol már csak 150 diák van, már egyetemi laborokba is bemegy.
A MATFIN alapítvány Krausz Ferenc matematika, fizika és informatika tantárgyak tehetséggondozási alapítványa. A MATFIN alapítvány 387 diák tehetséggondozását, míg a mi alapítványunk 5500 diák tehetséggondozását végzi, míg a MATFIN alapítvány 25 középiskolába jutott el, a mi alapítványunk 375-be. A MATFIN alapítvány költségvetése évente 780 millió forint a közpénzből, a mi alapítványunké 733 millió forint. Nem értem, hogy a költséghatékonyság ebben az esetben miért a mi esetünkben merül föl.
Az Élvonal alapítvány és az NTA vezetése közötti feszültség oda torkollott, hogy a Nemzeti Tudós Akadémia idén áprilisban úgy döntött, egyedül folytatja programját. Az Élvonal azt nyilatkozta, az NTA-tól nem kapták meg a kért adatszolgáltatást az elköltött pénzekről, így a nekik szánt működési költségekről szóló döntést nem tudták meghozni. Madaras Márkót, az Élvonal főigazgatóját halljuk.
Született egy javaslat, miszerint az Élvonal alapítvány és az NTA között létrejöhet egy 6 hónapos finanszírozásra vonatkozó megállapodás, ami január 1-től június végéig szólt volna. Az NTA jelezte, hogy nekik ugye a tanév lezártát követően a nyár folyamán is merülnek fel költségeik. Megkérte az alapítványt, hogy lehet-e szó arról, hogy nem 6 hónapos, hanem 8 hónapos finanszírozás biztosítsa a számukra. Az Élvonal alapítvány ezzel egyetértett. A kért kiegészítés március 26-ig nem érkezett meg, így 2026. március 26-án az alábbi napirendi pontokkal került kiküldésre. Az NTA hiánypótlása kuratórium ülés napjáig sem érkezett meg. Az alapítvány az NTA finanszírozásáról döntést várhatóan a májusi kuratóriumi ülés keretében tud hozni. Ennek megfelelően a mai kuratóriumi ülés napirendje az NTA finanszírozását nem tartalmazza.
Megkérdeztük Krausz professzort arról, hogy mekkora összeget kaptak a magyar államtól a 6 évre szóló közfinanszírozási feladatra.
Tudomásom szerint nem nyilvános. A jelenlegi magyar kormány ezt nem publikálta, nekünk ez nincs jogunk.
Én azt hiszem, eljutottunk odáig, hogy ki kell mondani az összeget, hiszen az adófizetők pénzéből finanszírozzuk az Élvonal alapítványt, illetve a kutatói közösség tudni szeretné, ez az összeg kicsivel több mint 250 milliárd forint 6 évre. Ez Krausz Ferenc tudta elérni Magyarország miniszterelnökénél. Én azt kívánom, hogy legalább 8-10 Krausz Ferenc legyen az országban, aki ekkora összeget tud a tudomány számára lehívni.
Fontos kimondani, hogy egy Nobel-díj nem jelenti azt, hogy valaki minden területen egyformán kiemelkedő. Krausz Ferenc kutatóként a zseni forrásszerzésben, szintén zseni hazahívásban vitatható, hogy ez mennyire hatékony, hogy Budapesten egy intézménybe hozzunk 75 kutató. Finanszírozási modellben bennem az elmúlt egy hónap eseményeiben erős kérdések merülnek fel. Krausz Ferencnek a tehetséggondozásban víziója van, nekünk pedig 15 éves tapasztalatunk.
A Kulturális és Innovációs Minisztériumnak küldött kérdéssorunkra kapott válaszokból megtudtuk, a Nemzeti Tudósképző Akadémia finanszírozása 2021 és 2025 között a kormány egyedi határozata alapján történt. Így az NTA kormányzati támogatása nem jogszabályon alapszik, nem közfeladat, így mint feladat nem is delegálható az Élvonal alapítványhoz, de az egyeztetések eredményeként szóbeli megállapodás született a felek között arról, hogy az NTA programjainak támogatását 2026-tól az Élvonal alapítvány biztosítja a felek megállapodása szerint. Ennek tükrében a kormány nem hozott külön egyedi döntést az NTA 2026-os támogatásáról, bízva a két fél eredményes együttműködésében. Az is kiderült, hogy a minisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a Nemzeti Tudós Akadémia további működése biztosított legyen. Ezért folyamatos tárgyalásban van annak vezetésével. Mindkét tehetséggondozó program vezetője bízik abban, hogy az új kormánnyal meg tudnak állapodni a programok finanszírozásának folytonosságáról.
Nyilvános vitába torkolt a Nobel-díjas Krausz Ferenc által jegyzett élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány, és a Hegyi Péter programigazgató vezette Nemzeti Tudósképző Akadémia közötti együttműködés. Nagy Margit riportját hallották. Megroppant ideológiák, eltűnő értékek, átírta a politológiát a közösségi média, mondja több elemző. A hagyományos jobb és baloldali felosztás már korábban értelmét vesztette. A szociáldemokrácia Európa szerte válsággal küszködik. A szaporodó izmusok pedig az olyan látszólag még erős ideológiákat is kikezdték, mint a konzervativizmus vagy a klasszikus liberalizmus, aminek a mai változata már alig hasonlít egykori szabad elvű önmagára. Sokak szerint ez nem is baj. Egy összekapcsolt, azonnali reakcióra is képes digitális világ közélete, értékkészlete értelemszerűen más, mint a 19. század végéé. Az viszont már nagy kérdés, hogy fenntartható-e a közös gondolkodás, a kompromisszum, a konszenzus, vagy akár az önkorlátozás egy olyan politikai légkörben és közösségben, amelyben erős a változás igénye, de bizonytalan a közös nevező és a jövőkép. A Tisza párt soha nem látott felhatalmazással nyert. A messze 3 millió feletti szavazóbázis azonban azt is jelzi, hogy a tábor jóval sokszínűbb, mint a korábbi pártok esetében. Milyen is a Tisza párt a politológus szemével? Galló Bélát Kakukkel Tamás kérdezi.
Hárompárti országgyűlés alakul erős sorrendben a Tisztelet és Szabadság pártja, a Fidesz és a Mi Hazánk mozgalom képviselőivel. A rendszerváltoztató pártok eltűntek, a Fidesz és a KDNP maradt. De eltűntek, a rendszerváltoztatás után is átalakultak, vagy éppen újonnan alakultak is. Új politikai formáció kapott alkotmányozó többséget, alkotmányozó felhatalmazást az új országgyűlésbe. De vajon milyen szervezet ez, mert hogyha a politológiai tankönyveket nézzük, akkor a klasszikus politológiai kategóriákba, mintha nem férne bele ez az új politikai formáció.
Igen, hát szerintem 4 párt van, mert a KDNP is pártnak nevezi magát, de lényegében igen 3, hiszen ők koalícióban, illetve összefonódásról voltak és vannak a Fidesz-szel. De a szerkesztő úr kérdése az nagyon érdekes, mert ugye semmi sem olyan már, mint a 20. században, vagy akár csak a 21. század elején. Ha ránézünk a világ, vagy legalábbis a nyugati világ politikai térképeire, akkor látjuk, hogy ott is hatalmas nagy átrendeződések zajlottak, pártok tűntek el, pártok alakultak, egészen új típusú pártok. Más lett a politikussá válás mechanizmusa is, hiszen semmiből jönnek elő emberek, Macron, Zelenszky, most tulajdonképpen az új magyar kijelölt miniszterelnök Magyar Péter is ilyen. Tehát a szociológiai környezete megváltozott a politikának, aminek nagyon sok tényezős magyarázata van. A legfontosabb talán, és ez érinti a média terepet is, hogy teljesen más a média szerepe és viszonya a politika csinálásban, vagy a politikai folyamatok terelgetésében, mint régen. Fölnőtt egy olyan új generáció Magyarországon is, meg külföldön is, amely már csak kifejezetten a közösségi médián keresztül, TikTok, Facebook és így tovább kommunikál, ezt persze már sokan látták, de azt még nem nagyon vizsgálták, és majd ez a magyar választási eredmények analízisén is érdekes lesz, hogy milyen típusú hatások érték ezeket a fiatalokat, és vajon milyen alapon döntöttek, hiszen ha jól számoltam, 2-3 generáció új szavazó volt 2000 óta, akik mondjuk a Kádár rendszerről semmit nem tudtak, az körülbelül olyan, mint nekünk volt gyerekkorunkban a Rákosi rendszer, vagy még olyanabb, de a lényege az, hogy nem ismerték szerintem a valóságnak azt a szeletét, ami még mondjuk 2010 előtt volt, és nem tudtak igazából viszonyítani, amikor beléptek a politikába, és ez különösen 2026-ra a jelenlegi választásokra igaz, akkor tiszta laf volt a történelmi tudatuk, és azt írtak rá, amit akartak, és hogy sokan írtak rá, az egészen biztos, mert ha majd megvizsgálják részletesebben a szavazói motivációkat, akkor biztos itt érdekes eredmények jönnek elő, és erre mondjuk a Fidesz nem igazából mozdult rá idejében, valahogy ezt elhanyagolta, mert az előző választások nem teljesen ezen a logikán alapultak és mozogtak. De ugye visszatérve a kérdésére, hogy hogyan alakult át ez a pártrendszer, végül is leegyszerűsödött, ha azt lehet mondani, mert ugye az előző választási ciklusoknak az ellenzéke az ugye egy eléggé széttartott, divergáló társaság volt, próbáltak ezt, próbáltak azt, együtt indulni részlegesen, együtt indulni külön-külön, és nem vezetett eredményre, és valamikor a 2020-as évek elején szerintem megfogalmazódott az az igény azokban, akik Magyarországon belül is, meg külföldről is az Orbán kormány ellenzékének számítottak, hogy itt egy új típusú kísérletre van szükség, és ekkor kezdték el ugye azt a projektet fölépíteni, hogy ilyen magyarosan fogalmazzak, ami végül is a Tisza pártnak a győzelméhez vezetett, és akkor két domináns párt van a magyar parlamentben, de van egy harmadik párt is, vagy negyedik, ha úgy tetszik, a Mi Hazánk, de az is érdekes, hogy ez az új felállás nem csak a párt egyensúlyokat változtatta meg, hanem eltűnt teljes mértékben a úgynevezett régi értelemben vett baloldal. A magyar politikai palettáról zárójelbe jegyzem meg, ez másütt is megtörtént, Nyugat-Európában is, francia baloldal mondjuk a hagyományos baloldal teljesen eltűnt, de a lényege az a dolognak, hogy legalábbis a pártok öndefiníciója szerint most már mindenki nemzeti. Soha annyi lobogót nem lehetett látni az utcákon, mint ebben a kampányban. Most ugyan ott van a nagy kérdés, hogy igen, de mit jelent a... erősorrendben mondom, a Tiszának, a Fidesznek és a Mi Hazánknak ez a nemzeti érdekképviselet, és majd meg fogjuk látni, hogy milyen különbségek vannak köztük. Az biztos, hogy a Mi Hazánk mozgalom az nem marasztalható el semmiféle olyan típusú vádban, amit a Tisza a Fidesz ellen szegezett innen, onnan, amonnan. Tehát egy érdekes helyzet, hogy van két vagy két és fél és a harmadik domináns parlamenti párt, a Mi Hazánk, és hogy mi jön ki ebből az együttműködésből.
Ugye az LMP indult azzal, hogy lehet más a politika, aztán mostanra derült ki az, hogy tényleg lehet más a politika, mert hiszen ha a Tisztelet és Szabadság pártjának hátterét nézzük, akkor ilyen 29-30 fős tagság, ugye az alapítók, aztán a bázis, az építkezés, az, hogy politikusokat megismertetni, felépíteni, ez hiányzott, hiszen például a jelöltjeik a nagy médiában nem is beszéltek, nem voltak megnyilvánulások, hanem maga a frakció is úgy jött össze, hát Facebookos hirdetésről verbuválták, mint egy céget úgy alapították ezt az egészet. Hát, úgyhogy a korábbi esetekben látunk, hogy van valamiféle értékazonosság, van valamiféle vízió, szóval valami közös pont, ami összefogta ezeket az embereket. Most ott ülnek, és először látják egymást, szóval mégis lehetett más a politika?
Hát szerintem a lehet más a politika, semmi közöm egyébként se a LMP-hez, sem egyéb párthoz, de kénytelen vagyok megvédeni, hogy azért az nem olyan típusú párt volt, mint a Tisztelet és Szabadság pártja.
Hát ezért azért... mondom, hogy mostanra éred be ez, hogy megmutatták, hogy lehet máshogy is politikát csinálni, mint egy pártépítkezés.
Igen, az mondjuk a negatív fordulat, és az előbb azért utaltam a bevezetőben arra, hogy teljesen megváltozott a politikusi szakmának a művelése Nyugat-Európában. És tehát nem muszáj semmilyen politikai iskolát vagy politikai gyakorlatot végigcsinálni, hanem egészen egyszerűen, ha a modern médiák vagy közösségi médiák elhatározzák, hogy belőlem mondjuk nem is tudom, királyt csinálnak, akkor nehezen megy nekik, de meg tudnák csinálni, vagy legalábbis ilyen technikák szerte a világon vannak. Még egyszer mondom, nagyon sok példát lehetne erre felhozni, és szerintem az volt az egyik kampánystratégiai alapvetése a Magyar Péter mögött álló politikai erőknek, vagy politikacsinálóknak, itthon is, meg külföldön is, hogy minél kevesebbet mondjon, és legyen egy forrású, és ez az egy forrás, ugye hát ez közhely, ez a Orbán ellenes indulat, vagy gyűlölet inkább, annak a meglovagolása, és hát ez sajnos be is jött neki, hogy miért jött be, miért jöhetett be, az egy másik kérdés, az a Fidesznek a belügye és az analízis után eldöntendő magyarázata lesz, de az kétségtelen tény, hogy ez sikeres volt, és megtévesztő volt, ugye az is, én is beszéltem erről kollégákkal, hogy egy-két héttel a választások előtt sokan mondták, hogy nagyon nagy számú a rejtőzködő szavazó. És ugye ez a korábbi választások tapasztalatai szerint inkább a Fidesznek kedvezett.
Hát volt, hogy így volt, hogy
hát
úgy.
Hát igen, de a legutolsó, igen. Most nem ez történt.
Most ha visszatérünk a kormányalakításhoz, itt most már látunk bizonyos vonalakat. És az, hogy végül is a közösségi média emelte föl ezt a pártot, a közösségi média építette föl ezt a politikai erőt, ami egy alkotmányozó többséget kapott a választóktól, ekkora bizalmat. Úgy tűnik, hogy ez a tér továbbra is bele akar szólni a politizálásba. Például ugye, amikor megnevezték Rubovszky Ritát, mint leendő esetleges oktatási miniszter, azonnal trónfolt az egyik oldal. Szóval ez nem egy homogén közösség, ami itt van. Ez egy ilyen Facebook demokrácia lenne, vagy hogyan?
Az, hogy a Tisza az egy gyűjtő párt, és akkor ez még mindig egy politológiai fogalom, tehát nem egy párttal nem azonosítható valami, mondjuk úgy, hogy gyűjtő párt, de nem is néppárt a szónak a politológiai értelme, mert azért az más, most nem akarom itt a hallgatókat különböző politológiai fejtegetésekkel untatni, de az kétségtelen tény, hogy olyan összenemillő elemei vannak, voltak a kampányban is, és vannak, és igazából ez a jelen idő meg a jövő idő fogja eldönteni, hogy ezek mennyiben csiszolhatók majd egybe.
Mert kormányozni nem lehet Facebookon.
Nem lehet Facebookon.
Választást nyerni lehet, de kormányozni.
Lehet, de ugye a különböző eltérő érdekcsoportok érdekeit sem nagyon lehet kormányon megvalósítani. Ne szaladjunk előre, mert a 100 nap ugye a demokratikus játékszabályok szerint az mindenkinek kijár, de amit eddig látunk ugye a kormányalakítási kiszivárogtatásból, meg a médiával való bánásmódból, meg egyáltalán a politizálási stílusból, az azt mutatja, hogy itt nagyon különböző érdekek fognak előmászni a sarokból. Hát ugye a Tiszát a nép választotta meg, tehát a demokrácia ebből a szempontból érvényesült, a népfelség elve az nem diktatúra volt természetesen, amit sokan a Fidesz szemére hánytak, hanem demokrácia, de ugye az a kérdés, hogy a Tisza kormányban ez a népfelség, ez hogyan érvényesül, nem fogja helyettesíteni a cég felség elve, ugye, ahol már most is lehet látni, hogy külföldi nagyvállalatok, multinacionális vállalatok, az is lehet, hogy bankok képviselői szállnak be a kormányba, és ez egy más típusú politikusi pálya, ugye, ha valaki a céget képviseli egy nemzeti kormányon belül. Ugyanakkor meg vannak olyan kiábrándult emberek is a szavazóik között, akik talán nem ezt akarták, mert pontosan azzal a részével a Fidesz politikájának, ami a cég felség elve helyett a népfelség elvét hirdette, azzal nagyjából egyetértenek. Hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz a leves, amit az asztalra tesznek. Ez egy érdekes korszak lesz, mondjuk ez az egészen a nyárig vagy őszig bezárólag, mert ez alatt a pár hónap alatt fog eldőlni az, hogy milyen kormány van, milyen érdekeket képvisel valójában, milyen konkrét intézkedéseket hoz, milyen típusú megtorlást vagy számonkérést alkalmaz. Ugye ez elég negatív kijelentés volt, ez a Vagyon Visszaszerzési Bizottság, vagy elnézést, nem is tudom pontosan, hogy mi a neve, de ennek olyan számonkérőszék jellege van. Arról már is beszélve, hogy akkor a Kályhától kéne elindulni, tehát akkor a rendszerváltás előtti egy-két évtől kéne elindulni, ha ezt konzekvensen meg akarják csinálni, és aki a listát olvassa, azt se kéne belőle kihagyni. És ugye nagy kérdés, szerkesztő úr, hogy hát a Fidesz hogyan analizálja ezt a helyzetet, mert vereség már volt, de ekkora még nem. Kérdés ugye, hogy milyen típusú folyamatokat tudnak elindítani, ki indítja el, és mi lesz ennek a társadalomra gyakorolt hatása.
Galló Béla politológust Kakukkel Tamás kérdezte. Lélektől lélekig. Köves Lomó az Egységes Magyar-Izraelita Hitközség vezető rabbiának gondolatai.
Ez a mostani időszak, így a két fontos zsidó ünnepünk, a Pészáh, a zsidó húsvét, és a Sávuot, a zsidó pünköst között, pontosan 49 nap, amelyet végig számolunk. Ezt a számolást hívjuk Ómer számlálásnak. Maga a kifejezés, hogy Ómer, arra emlékeztet bennünket, hogy Pészáh másnapján, amikor a számolást kezdtük, hoztunk egy Ómer kéve árpa áldozatot az új termésből. Innen kezdődött a számolás, ami összekötötte a két tavaszi ünnepünket. Nos, ezt az áldozatot már 2000 éve nem hozzuk, hiszen a jeruzsálemi templom, már 2000 éve, hogy elpusztult, de a számolás ma is része a zsidó liturgiának. Minden este számoljuk a napokat, és ezt az időszakot nevezzük Ómer számlálásnak. Zsidó hagyomány szerint ezen a két ünnepen mi is történt, őseink megmenekültek az egyiptomi elnyomástól, és aztán 49 nappal később kerültek a Sínai hegy lábához, ahol pedig megkapták a kinyilatkoztatással a 10 parancsolatot. Így erre a 10 parancsolat kinyilatkoztatásra készülünk ezzel a számlálással. De van itt még valami, ez a számlálás nem egyszerűen egy számlálás, hanem egy önvizsgálat, önfejlesztés ideje, amikor a zsidó misztika szerinti 7 emberi tulajdonságunkat fejlesztjük egyre magasabb és magasabb szintre. A zsidó misztika ugyanis azt mondja, hogy minden embernek 7 érzelmi képessége van, és ezek az érzelmi képességek kerülnek gorcső alá ebben az időszakban. Mi ez a 7 speciális, különleges tulajdonság, érzelmi képesség? Ilyen például a szeretet képessége, a tisztelet, a félelem, a kitartás, a kreativitás. Tulajdonképpen 7 átfogó fogalomról beszélünk, amihez több mindenfajta érzelm is tartozik. Nagyon érdekes, hogy ez az önfejlesztés nem arról szól, hogy valamelyik fajta érzelmünket vagy képességünket kizárjuk, és elimináljuk saját magunkban, hanem azt kell megtalálnunk, hogy minden tulajdonságot hogy tudunk a maga idejében és a maga helyén helyesen alkalmazni. Ugyanis minden emberi tulajdonság tud pozitív lenni, tud jó lenni. Például, amikor az érzelmekről beszélünk, akkor nincsenek jó meg rossz érzelmek. Az a kérdés csupán, hogy azt az érzelmet a megfelelő időben, a megfelelő helyen és a megfelelő mértékben csináljuk-e? Nagyon érdekes, hogy a héber nyelvben ezért az érzelem mida, maga is mértéket jelent.
Vasárnapi újság.
Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. április 24-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat, a stúdióban Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Nem utaztak Pakisztánba az amerikai elnök küldöttei, akik az iráni kormány képviselőivel tárgyaltak volna a béke megállapodásról a hétvégén.
Soron kívüli laborvizsgálatot rendelt el a Vasvár megyei kormányhivatal, miután felmerült, hogy Kőszegen is több utcát boríthat azbeszt szennyezett kőzúzalék.
Több ezeren látogattak ki a Szent György napi kihajtási ünnepre a Hortobágyon, ahol az élő pásztor hagyományokat mutatták be. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Donald Trump szerint a korábbinál kedvezőbb béketárgyalási ajánlatot küldött Irán az Egyesült Államoknak, miután az amerikai elnök lemondta küldöttei útját.
A politikus megerősítette, hogy azért nem küldte el Steve Witkoffot és Jared Kushnert Pakisztánba, mert nem látta értelmét az újabb találkozónak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a döntés nem jelenti a tűzszünet végét. Az elnök szerint komoly belpolitikai harcok vannak a teheráni vezetésen belül. Washington ugyanakkor a megfelelő feltételek mellett készen áll az egyességre.
Lövöldözés volt Washingtonban a fehérházi tudósítók vacsoráján. Az eseményen Donald Trump elnök is részt vett.
A találkozót egy szálloda báltermében tartották. A biztonságiak még az előtérben feltartóztatták a támadót. Egyelőre annyit lehet róla tudni, hogy kaliforniai és több fegyvere is volt. Az incidensben a titkos szolgálat egyik ügynöke megsebesült, állapota kielégítő.
Történelmi jelentőségű választást tartottak tegnap a gázai övezetben.
Két évtized után először nyílt lehetőség arra, hogy az emberek az urnákhoz járuljanak, Deir al-Balah városában. Közben Cisziordániában is zajlottak az önkormányzati választások. A választási folyamatot több mint 800 nemzetközi megfigyelő követi, az eredményt várhatóan ma hirdetik ki.
Heteken belül repülőgép üzemanyag hiány alakulhat ki az iráni válság miatt, erre figyelmeztetnek európai légitársaságok és a Nemzetközi Energiaügynökség. Több nagy cég már járatcsökkentésre készül.
A közmédiának nyilatkozó Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója ugyanakkor azt mondta, jelenleg nincs tényleges kerozin hiány. Szerinte nem fordulhat elő, hogy egy repülőgépet ne tudnának megtankolni. A helyzet inkább logisztikai és árazási kihívás. A fő probléma az üzemanyag drágulása. A magas kerozinárak miatt egyes járatok nyerességessége megszűnik, ezért a légitársaságok inkább csökkentik a kínálatot, illetve emelik a jegyárakat.
Az Európai Energiaügynökség azért kezdte el kolongatni a vészharangot, hogy rávegye az illetékeseket, itt ez egy nagyon széles koordináció benne államokkal, kereskedőkkel, magáncégekkel, rávegye őket arra, hogy nagyon kezdjék nagyon komolyan venni a koordinációt és az alternatív útvonalak felépítését.
A szakértő hozzátette, a Liszt-Ferenc repülőtér helyzete stabil, több napra elegendő tartalék van, és több irányból is érkezik utánpótlás.
Az idei egyik legnagyobb orosz légicsapás sorozat érte Ukrajnát tegnap. Dnyipróban legalább 3-an meghaltak, 20-an pedig megsebesültek a több mint 10 órás támadás során.
Közben több száz embert evakuáltak a romániai Galacon, miután orosz drón törmelékeket találtak a környéken. A külvárosi lakóövezetre az Ukrajna elleni légitámadások közben zuhant le egy feltehetően robbanó töltetet szállító, lelőtt orosz drón. Senki nem sérült meg. Az eset miatt bekérették a bukaresti külügyminisztériumba az orosz nagykövetet.
40 éve történt a csernobili atomkatasztrófa. A világ legsúlyosabb nukleáris balesetében egy rosszul megtervezett, szabálytalan kísérlet miatt felrobbant, majd leolvadt az erőmű 4-es reaktorblokja.
A tragédia következtében nagy mennyiségű radioaktív szennyeződés jutott a levegőbe, több százezer embert kitelepítettek, a blokk fölé betonszarkofágot építettek. A balesetben közvetlen módon a hivatalos adatok szerint 31-en haltak meg, de a hatalmas sugárzás okozta betegségekben 10 000-nél is többen vesztették életüket, és csaknem 300 000-en betegedtek meg.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Soron kívüli laborvizsgálatot rendelt el a Vasvármegyei Kormányhivatal, miután felmerült, hogy Kőszegen is több utcát boríthat azbeszt szennyezett kőzúzalék, tájékoztatott Orbán István főigazgató.
Szombathelyhez hasonlóan Kőszegen is sebességkorlátozást vezettek be. 46 utcában legfeljebb 10 kilométeres sebességgel haladhatnak a járművek, és lezártak 10 parkolót. A kormányhivatal közösen keresi a felelősöket az Európai Vegyi Anyag Ügynökséggel.
Felhívom ismételten az építőanyagkereskedők figyelmét, hogy Ausztriából ne vegyenek át az érintett bányákból származó kőzúzalékot, ha van náluk ilyen, azt ne adják el. A fogyasztóvédelmi ellenőrink folyamatosan ellenőrzik, és járják a tüzépeket és a forgalmazókat. A közúti ellenőreink pedig a határon áthaladó kőszállítókat vizsgálják át.
Külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz Orbán Anita a Tisza kormányban.
Megbízatásával a miniszterelnök akadályoztatása esetén teljes körűen képviselheti a kormányfőt a kabinetülésein és más hivatalos eseményeken. Orbán Anita tegnap az Európai Bizottság vezetőivel tárgyalt Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról.
A Vajdasági Magyar Szövetség elnökével tárgyalt Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök a találkozón hangsúlyozta, hogy a vajdasági magyarok továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására, valamint a Tisza kormány alatt megmaradnak a korábban megszerzett jogok. Hozzátette ugyanakkor, hogy kivizsgálják a vajdaságba küldött állami támogatások felhasználásának ellenőrzését és a levélszavazás során tapasztalt visszaéléseket. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, a VMS megalakulása óta minden anyaországi kormánnyal korrekt, partneri együttműködésre törekedett a vajdasági magyar közösség érdekében.
Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt és a NAV elnökét, hogy vegyék őrizetbe a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket, és ne hagyják őket a Tisza kormány megalakulása előtt olyan országokba menekülni, ahonnan egyelőre nincs kiadatás.
A leendő miniszterelnök szerint a magyar emberek forintjait elrablók között nincs különbség.
Mindenki, aki szem volt a láncban, számoljon a következményekkel. A bűnöket fel fogjuk tárni, a vagyonokat vissza fogjuk szerezni, aki pedig jogtalanul gazdagodott meg a magyar emberek pénzéből, az mind a független magyar igazságszolgáltatás előtt fog felelni.
A Tisza kormány szakít a felelőtlenül tervezett és átláthatatlan költségvetésekkel, írta a leendő gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán.
Kapitány István úgy fogalmazott, a stabil költségvetés teremti meg az alapját a gazdasági növekedésnek, a vállalkozások fejlődésének és a kiszámítható állami működésnek. Hangsúlyozta, a pazarló és túlárazott beruházások megszüntetésével, a korrupció visszaszorításával és az állami működés hatékonyságának javításával jelentős forrásokat szabadítanak fel, amelyeket az ország fejlődésére lehet fordítani.
Civilekkel együtt külön vonattal utazott Dombóvárról Komlóra a bezárt helyi vasútvonal emlékmenetén Vitézy Dávid.
A Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere emlékeztetett, az Orbán kormány 2023-ban 10 vidéki vasútvonalat szüntetett meg, köztük a komlóit is. Vitézy Dávid hangsúlyozta, arra kapott felkérést Magyar Péter leendő miniszterelnöktől, hogy fejlesszék a vidéki közlekedést.
Át kell venni Lázár Jánostól azt a romhalmazt, amit maga után hagy. Rengeteg feladatunk lesz, de az elsők között neki fogunk annak állni, hogy a Dombóvár-Komló vasútvonal jövőjét újra alapozzuk, hagyj fogalmazzak így. Én azt remélem, hogy fogunk mi még itt találkozni úgy is, hogy menetrend szerinti vonattal és nem külön vonattal érkezünk meg.
A Batthyány Stratmann László Alapítvány átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Az életmentő kezelésekről és gyógyszerekről döntő testülettel kapcsolatban több kérdés is felvetődött az elmúlt hónapokban.
Hegedűs Zsolt példaként említette, hogy nem teljesen átlátható a döntéshozatal, illetve előfordulnak késések, torlódások az egyedi gyógyszerkérelmeknél. A leendő tárcavezető szerint olyan erős szakmai testületre van szükség, amelynek van orvos, egészségügyi közgazdász, bioetikus és beteg képviselő tagja. Emellett elengedhetetlenek a nyilvános összefoglalók, a világos etikai alapelvek, hangsúlyozta Hegedűs Zsolt.
Nem ül be az országgyűlésbe a következő ciklusban Orbán Viktor.
A leköszönő miniszterelnök a Fidesz elnökségi ülése után közösségi oldalán bejelentette, gyökeresen átalakítják a párt parlamenti frakcióját, amely hétfőn alakul meg, vezetője pedig Gulyás Gergely lesz. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP lista vezetőjeként elnyert mandátumát visszaadja, munkáját a Fidesz elnökeként szeretné folytatni.
Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk. Jövő héten országos választmányt tartunk, az összelesedékes tisztító kongresszust előre hoztuk júniusra. Közel 4 évtizede vezettem a közösségünket, ez alatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben. Egy valami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra.
A leendő miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, idézem, a bátor utcai harcos egy dologra továbbra sem képes felelősséget vállalni. Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference. Maffia főnökkel nincs demokratikus ellenzék, tette hozzá Magyar Péter.
Három KDNP-s politikus biztosan nem veszi fel a most elnyert parlamenti mandátumát, erősítette meg a 24.hu-nak Latorcai János, az országgyűlés eddigi alelnöke.
Az egyik ő maga lesz. A 81 éves politikus ugyanis a fiatalítás szükségességével indokolta a döntést. Ugyancsak nem ül be újra a parlamentbe Semjén Zsolt, jelenlegi miniszterelnök helyettes. A KDNP tisztújításig hivatalban lévő elnöke, és nem lesz ott az ülésteremben Soltész Miklós, mostani államtitkár sem. Az viszont már eldőlt, hogy a 8 fős frakciót Rétvári Bence, a belügyminisztérium eddigi parlamenti államtitkára vezet. Majd.
Itt a krónika. Második Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemre, az általa vezetett szabadságharcra és az azt lezáró békére emlékeztek a Szatmár megyei Kismajtényban.
Rákóczi kuruc katonái 1711 áprilisában ott szúrták földbe a fejedelmi zászlókat annak jeléül, hogy kénytelenek elfogadni a császár követeléseit és a béke megkötését. A majtényi síkon 1875-ben felállított emlékműhöz minden évben a Kárpát-medence különböző részeiről zarándokolnak el, tájékoztatott Kása Szabina, református lelkipásztor, az esemény szervezője.
Olyan értékek azok, amiket képviseltek a szabadságharc idején, amelyeket nem szabad elfelejteni, és amelyek ezen a mai napon is üzennek számunkra. Hiszen maga az a kitartás, azok az eszmei értékek, amelyek ott vannak, azok nagyon szükségesek ma is számunkra, és kicsit úgy is gondolom, hogy meg is újulunk ezek által. Tehát megerősítenek a mában, hogy együtt tudjuk építeni magát, a jövőt.
Több ezren látogattak ki a Szent György napi kihajtási ünnepségre Hortobágyon, az élő pásztor hagyományokat mutatták be.
Európában, Magyarországon él a legtöbb őshonos állatfaj. Megőrzésükben fontos szerepük van a hortobágyi pásztoroknak. Boros Sándor, ménes vezető arról beszélt, a pásztorok életének kiemelkedő eseménye volt Szent György napja, mert ekkor hajtották ki először az állatokat téli szálláshelyükről.
Egy nagyon gazdag elési időszak van mögöttünk, 27 csikó már megszületett az idén, május elejéig várhatóak nálunk az ellések, és már a fedetetések nagy része is folyamatban van. Alig várjuk most már azt a pillanatot, amikor tényleg a legelőre kihajthatjuk az állatokat. Ez mindig egy megújulás, egy felélegzés a tél után mindenkinek.
Pályacsúccsal nyerte az Ultra Balatont Bódis Tamás.
Az ultrafutó 15 óra 44 perc 45 másodperc alatt teljesítette a 209 kilométeres távot a tó körül. Ezzel több mint 2 órával volt gyorsabb, mint a második helyezett. Az Ultra Balaton még ma is tart, a váltóban induló csapatok többsége a reggeli órákban érhet célba.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az Ultra Balaton futóverseny ideje alatt a Balaton teljes térségében megnövekedett forgalomra kell számítani április 26-áig. Kiemelten érintettek a 71-es és 7-es főutak egyes szakaszai, valamint a Balatonfüredi versenyközpont környéke.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett legfeljebb északkeleten lehetnek borult területek, arra felé elszórtan futó záporok is kialakulhatnak, sok felé megerősödik, északon, valamint a hegyekben időnként viharossá fokozódik a szél. Délután általában 16-21, este 2-12 fok közötti hőmérséklet várható.
Ez volt a Krónika, hétkor hosszabb hír összefoglalóval délben jelentkezünk majd. Köszönjük figyelmüket, Lotta Juditot és Kubicsak Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Délelőtt.
A tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést. Ennek az egyik kulcsa a modern diagnosztika és a multidisziplináris szemléletű ellátás. De mit tehetünk mi magunk a tüdőnk egészségéért?
Egy baráti felsgőzés vagy iszogatás mellett is azonnal rágyűjt az ember, tehát elveszti ezt az ítélő képességét és nem tud gondolkozni.
Melyek a tüdődaganatok korszerű ellátásának kulcs területei, a diagnosztikától a modern terápiákig? Erről is gondolkodunk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában, a szerkesztő Halász Zsuzsa. Az orosz olaj nem kell, a hormuzi szoros zárva, példátlan energiabiztonsági válság előtt a világ. 27 mérföldkő után 17 milliárd eurónyi támogatás, az uniós pénzcsapok megnyitását ígéri a május elején felálló Tisza kormány, majd állampolgárság a határon túli magyarságnak, gazdaságélénkítő programok, nemzetpolitikai mérleg Kövér László házelnöktől, és mit adtak nekünk a rómaiak, Hegedű Zoltán jegyzete. Millió hordóval kevesebb naponta, a történelem legnagyobb energiabiztonsági válságával néz szembe a világ, figyelmeztetett a héten a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője. Fati Birol úgy fogalmazott, hogy a hormuzi szoros lezárása már most példátlan zavarokat okoz a globális energiaellátásban, ami csökkenti a világgazdasági növekedést és globális szintű inflációt gerjeszt. A szakember szerint több ország is üzemanyag jegyrendszer bevezetésére kényszerülhet, már csak azért is, mert a blokkád feloldása sem hozna azonnali enyhülést a piacon. Stúdiónk vendége Hortai Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője. Hát a világ melyik részén a legdrámaibb a helyzet? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hogyha mennyiségi oldalról nézzük, akkor az ázsiai országok azok, amelyek leginkább érintettek, ők vásároltak a legnagyobb mennyiségeket, volumeneket a Közel-Keletről. De azzal, hogy a hormuzi szoros most már több mint 50 napja le van zárva, és azzal, hogy ott az épített energetikai infrastruktúra több mint 80 létesítményben komoly károk keletkeztek, elindult egy dinamikus átrendeződés az értékláncokban. Az ázsiai szereplők elkezdtek azoktól a beszállítóktól is vásárolni, amelyektől korábban nem, és ez nem csak az olajban tapasztalható, számos olyan cseppfolyósított földgáz szállító tankerhajó volt, ami mondjuk az Egyesült Államokból elindult Európába, de útközben kapott egy jobb ajánlatot mondjuk Kínától, és irányt változtatott. Tehát egyelőre ebben az átrendeződő fázisban vagyunk, mindenki azt találgatja, hogy meddig lehet zárva a hormuzi szoros, és hogy utána a helyreállítás az mennyi idő alatt lehetséges. Itt hát most már egészen extrém becslések is vannak az asztalon.
Miből van kevés? Kőolajból, benzinből, dízelolajból, kerozinból, ugye nem egészen ugyanaz?
Itt regionálisan nagy eltérések vannak, ami az Európai Uniót illeti. Az első tünet, vagy az első legerősebb tünet az a kerozin piacon jelentkezik. Az Európai Unió körülbelül az ellátásának az ötödét azt a Közel-Keletről látja, tehát mennyiségi oldalról a kerozin piac az, ami a leginkább kitett, de mondjuk az olajárak emelkedésén keresztül már a közvetlen elsődleges gazdasági következmények is megjelentek. A következő lépés, vagy következő eleme a dominó, a dőlő dominóknak, az egyrészt a dízel üzemanyagok lehetnek. Az Európai Unióban több olyan ország van, ahol ebben a tekintetben a dízel, helyi szinten dízel hiány is volt tapasztalható, illetve amire érdemes még nagyon odafigyelni, az a gáz, a cseppfolyósított földgáz. A szerkesztő úr által említett Nemzetközi Energiaügynökség vezetője a múlt héten egy olyan elemzést tett le az asztalra, amiben az szerepelt, hogy ők úgy kalkulálnak, hogy 2030-ig Katar kiesésével, illetve a kieső katari kapacitások miatt 15%-kal szűkülhet a globális cseppfolyósított földgáz kínálat. És az Európai Unió körül kezd elfogyni a levegő. Ezzel párhuzamosan szeretné teljesen betiltani az orosz beszerzéseket. Éppen a tegnapi napon lépett hatályba ennek az első mérföldköve, az azonnali cseppfolyósított földgáz beszerzési szerződéseket már megtiltották. A hosszú távú szerződéseket jövő év január 1-ével kellene kivezetni. Persze kérdés, és hogy az oroszok addig szállítanak-e vagy sem, már bejelentették, hogy lehet, hogy előre hozzák ezt a határidőt. Ami az amerikaiakat illeti, itt néhány hónappal ezelőtt elindult egy kereskedelmi konfliktus az EU energiaügyi biztosa bejelentette, hogy csökkenteni kívánja az amerikai cseppfolyósított földgázbeszerzések arányát az EU energia mixében. Norvégia jelezte, hogy nem tud rövid távon többet szállítani, és hát Katarból remélték volna a többletmennyiségeket, de Katarból még jó ideig nem várható export. Úgyhogy kérdés, hogy mi lesz itt az európai piacon.
Felmerült az is, vagy legalábbis ezt mondta a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője, hogy több ország üzemanyag jegyrendszer bevezetésére kényszerülhet. Melyek ezek az országok, és egyáltalán hogy működhet ez? Második világháború óta szerintem erre nem nagyon volt példa.
Hát remélem, hogy erre nem kerül sor. Mondjuk, hogyha itt az európai perspektívát nézzük, itt az látszik most kibontakozni, hogy két rövid távú kezelési út van. Az egyik az az, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan az Európai Unió is el kellene, hogy kezdje enyhíteni a szankciókat, megpróbáljon arra törekedni, hogy a lehető legtöbb útvonalon keresztül a lehető legtöbb forrásból energiahordozók juthassanak az európai piacra. Számos, nem számos, de több tagállami vezető szorgalmazza. Az Európai Bizottság nagyon elutasító, és vannak olyan uniós vezetők, akik szintén nagyon elutasítóak ebben a tekintetben. Egyszerűen az orosz-ukrán háború kapcsán szeretnék fenntartani a szankciós politikát, és inkább mesterségesen a lehető legnagyobb mértékben visszafognák az üzemanyag keresletet, illetve a gáz keresletet. Éppen a héten tette le az Európai Bizottság azt a javaslatcsomagot az asztalra, amiben a konkrétabb intézkedések szerepelnek, és például olyan kommunikációs kampányokat indítanának, amelyben megpróbálják rávenni az európaiakat, hogy kevesebb helységet fűtsenek, hogy igyekezzenek környezettakarékosabban vezetni, és így tovább. Tehát egyelőre úgy látszik, hogy az Európai Bizottság ebbe az irányba gondolkodik, ezen felül pedig egy nagyobb központi koordinációt szeretne a tagállamok fölé helyezni, nem csak a gáztárolók, de az üzemanyagtartalékok, a finomítói kapacitások tekintetében egyaránt.
Ugye említette ezt a csomagot, amit az Európai Bizottság a héten mutatott be, itt megdöbbentő számok hangzottak el, ugye az iráni válság, iráni-amerikai háború, vagy konfliktus, ki hogy mondja, 55 napja tart, vagy 50 néhány napja tart, ez alatt az Európai Unió 24 milliárd euróval fizetett többet az energiáért, mint azt megelőzően. Ez egy elképesztő összeg, napi 500 millió euróról van szó. És hát itt egy 5 nagy csomagpontból álló tervezetet mutattak be, ennek nyilvánvalóan kísérő része a takarékoskodás is. Ennek az egyik központi része az, hogy az elektromos áramnak a felhasználását, az elektrifikációt kellene fokozni. De hogyan?
Én azt gondolom,
honnan lenne erre energia alapanyag?
Az Európai Bizottság növelni szeretné a megújuló kapacitások arányát a villamosenergia mixben, megpróbálná a háztartásoknál a villamosenergia alapú fűtés arányát például megemelni, hálózatfejlesztésben gondolkodik, és így tovább, de szerintem ezek inkább közép-hosszú távú kezelési javaslatok. Az előbb azért is emeltem ki, hogy a rövid távú intézkedéseket érdemes külön választani a közép-hosszú távú intézkedésektől. Az energiaszektor egy robosztus ágazat, nem lehet az egyik percről a másikra rángatni a hajókormány arra, hogy jelentős mértékben átalakítsa egy ország vagy közösség az energiamixét, a termelő kapacitásait, ahhoz hosszú évek kellenek, és nagyon sok forrás.
Ugye itt megjelent az is egyébként, hogy 5 beavatkozási területről van szó, ugye? Kezdjük talán az elsővel, a gáztárolók feltöltésének az összehangolása. A korábbi években is már többen tartottak attól, elsősorban azok az országok, amelyeknek nagyobb tárolókapacitása van, hogy ez előrevetíti azt, hogy az Európai Unió mintegy közösen kezd el rendelkezni az európai gázkészletek felől. Mit jelent ez az összehangolás a gáztárolók esetében? Ugye Magyarország is egy komoly tárolókapacitással
rendelkezik. Az Európai Bizottság részéről ez a szándék ez egyértelműen tetten érhető. 2021-22-ben már ez a vita az asztalra került, akkor addig sikerült eltolniuk ezt a törekvést, hogy egyrészt a tagállamok maguk megállapodtak arról, hogy őszig 90%-ig fel kell tölteni, tehát a kitárolási időszak kezdetéig 90%-ig fel kell tölteni a tárolókat. Egyébként a bizottság most ezt szeretné megváltoztatni és lehozni 75%-ra. Ez is egy erősen kritizálható kezdeményezés, ugyanis megint szükségünk lesz gázra, ez legfeljebb elhalasztja a problémákat. Emellett most megint megpróbálkozik azzal a bizottság, hogy egy nagyobb központosítás alávonja a gáztárolók működtetését. Jelenleg kétoldalú megállapodások szabályozzák ezt, tehát hogyha szerkesztő úrnak gáz hiánya van, akkor mi megállapodunk, és én adok a saját tárolomból.
Szerbia és Magyarország között például volt ilyen, bár Szerbia több, harmadik így, ország.
Több tagállam között is van ilyen. Az Európai Bizottság ezt egy közös ernyő alá szeretné vonni, hogy amikor vészhelyzet áll elő, akkor ő maga dönthessen úgy, hogy az egyik tagállam tárolójából allokál egy másik tagállam piacára gázt. És amit még szintén az asztalra tesz, a korábbiaknál is erősebben, ez a közös beszerzés, hogy azt szeretné elkerülni az Európai Bizottság, hogy a tagállamok külön-külön vásároljanak nagyobb mennyiségű gázt, olajat, egyéb energiahordozókat, és ezzel felfelé hajtsák az árakat, ezt időben eltolná. Hát ezek mind-mind súlyosan sértik a tagállamok szuverenitását, tagállami hatáskör az energiabeszerzési terület.
És hozzáteszik azt is ebben a csomagban, hogy a nemzeti veszélyhelyzeti intézkedéseket is, vészhelyzeti intézkedéseket is össze kellene hangolni, azért, hogy azok ne torzítsák az egységes piacot. Itt arról van szó, hogy például nem lehet olyan intézkedéseket tartósan fenntartani, mint amit Magyarország csinál az üzemanyagpiacon. Magyaroknak ugye kedvezményesen jár a üzemanyag, a külföldi állampolgároknak nem? Ez erre céloz?
Nem csak erre is, de arra is, hogy az olyan típusú általános intézkedések, mint amilyen a védett üzemanyagár, ami a magyar háztartások, gazdák, vállalkozók összességére vonatkozik, vagy amilyen a rezsicsökkentési program, minden magyar állampolgár, vagy minden itteni, aki fűt, villamosenergiát használ, háztartás részesüljön, az egyetemes szolgáltatásban résztvevő fogyasztó részesüljön egy-egy intézkedésből. Az Európai Bizottság célzottabb támogatásokat tartana üdvözítőnek, de ez a vita is már korábban 2021-22-ben lezajlott. Az a probléma a célzott intézkedésekkel, hogy sokkal lassabbak, körülményesebbek, és szinte mindig kimaradnak belőle olyan rászorulók, akiknek szintén szükségük lenne segítségre. Ezért is van az, hogy 2021-22-ben is a tagállamok, több tagállam is az Európai Bizottság elvárásainak ellentétes módon sokkal univerzálisabb, általánosabb válságkezelő intézkedéseket vezetett be, még azelőtt, hogy a bizottság kiadta volna az erre vonatkozó iránymutatásokat, úgyhogy én arra számítok, hogy most is elindul majd egy vita a tagállamok és az Európai Bizottság között. A tagállamok azonnal szeretnének cselekedni, és meg szeretnék majd menteni, vagy legalábbis a felelős vezetők a háztartásaikat, az Európai Bizottság pedig az egységes piacra és egyéb absztraktabb célkitűzésekre hivatkozva majd vitatja ezeket az intézkedéseket.
Hortai Olivér, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője volt a vendégünk.
Köszönöm szépen.
Mérföldkő, és utána 17 milliárd eurónyi támogatás az uniós pénzcsapok megnyitását ígéri a május elején felálló Tisza kormány. Brüsszel jogállamisági aggályokra hivatkozva tartja vissza a Magyarországnak járó kifizetések egy jó részét, a kohéziós alapból mintegy 7 milliárd eurót a helyreállítási és ellenálló képességi eszközből 9,5 milliárd eurót zároltak, ami szakértők szerint mintegy 6,8 GDP arányos többletimpózust jelentene, jelentsen ez bármit is, ha lehívhatóvá válna. Ez utóbbi azonban távolról sem egyszerű, már az idő miatt sem. A helyreállítási alap esetében ugyanis augusztus végéig lépni kellene. Stúdium vendége Dorfer László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Hát van remény arra, hogy az Unió mintegy megelőlegezi a bizalmat és feloldja a zárolást. Jó reggelt kívánok, ugye új kormány jön.
Jó reggelt kívánok! Igen, láttuk egy-két példát arra, amikor gyakorlatilag pofán osztályoztak Brüsszelben, hogy így fogalmazzak. Ez a lengyel kormány esetén volt így, ugye megérkezett oda a akkori lengyel igazságügyi miniszter Adam Bodnár, kezében kettő darab papírossal, ez két darab papírlapot jelent, úgy képzeljük el. Erre voltak állítólag mindenféle reformtervek leírva, és hát Brüsszelben azt mondták, hogy ez csodálatos, megadunk minden pénzt. Na most a helyzet az, hogy azóta semmi se valósult meg ebből. Az oké, hogy van egy lengyel belpolitikai helyzet, de hát Brüsszelben úgy adtak oda pénzt, hogy igazából nem tudnak elszámolni azzal, hogy mire adták oda, és ez függetlenül a politikai akarat úgy gondolom, hogy egy kínos helyzet, amikor csökkenti ugye ezeknek a különféle eszközöknek, amiket ők használnak mondjuk az uniós pénzügyi védelemnek a effektivitását, aminek mindenki legyint egy idő után, ez csak egy politikai zsarolás, politikai nyomásgyakorlás, azért ügyelni kell arra, hogyha még így is alkalmazzák, azért lehetőleg ne teljesen egészében így jelenjen meg, mert akkor onnantól kezdve elveszítik a hitelességüket. Tehát én ezért is gondolom azt, hogy Magyar Péterék esetén már nem ez lesz a forgatókönyv, illetőleg azért is, mert egészen más a helyzet, itt ugye kettőharmados felhatalmazásról beszélhetünk. Ez egy lehetőség is egyébként Brüsszel szempontjából, de egy veszély is. Tehát ők ezt úgy gondolom, hogy némi gyanakvással tekintenek most az egész Tisza projektre, miután azt látják, hogy ekkora hatalmat szerzett az országban, ugyanis az elmúlt 16 évben azért nincs túl jó tapasztalata a Brüsszelben lévő embereknek a magyar kétharmadok kapcsán, illetve ezt mire lehet használni. Én úgy gondolom, hogy ez óvatosságra inti őket, és azt várják, hogy itt az elején még, amikor érdekegyezés van, akkor kerüljön sor a reformok keresztülvitelére.
Ja, tehát azt mondta, hogy lehetőséget is jelent egyébként ez a kétharmados felhatalmazás a Tisza pártnak és meg Brüsszelnek is, hogy a Brüsszel által elvárt követelményeket vagy előírásokat teljesítse a Tisza kormány. De melyek ezek? Tehát ez a 27 mérföldkő, ez tulajdonképpen mit jelent, és mi ebből a legnagyobb, mondjuk néhány példát?
Igen, ez a 27 mérföldkő egy részét már egyébként a Fidesz kormányzat is megvalósította, gondoljunk az igazságügyi reformra, ez gyakorlatilag a nulladik pontja volt ennek az egésznek, ez ettől vált függővé az, hogy egyáltalán elkezdjék a pénzeket lehívhatóvá tenni, azonban a pénzek körülbelül egy ilyen 40-50%-a, ezben van fagyasztva, tehát ezeket nem lehet lehívni, akkor, hogyha most meg vannak nyitva. Ráadásul megnyitott pénzeket is, most van egy eljárás az Európai Unió Bíróság előtt, hogy a parlament indította a bizottsággal szemben, mert úgy gondolták, hogy az igazságügyi reform nem megfelelően zajlott le, nem sikerült még kiértékelni ennek a következményét, és így tovább. Vissza kell fagyasztani ezeket az összegeket is, és ebben született egy főtanácsnoki indítvány, ezt ugye mindig az ítélet előtt hónapokkal teszi meg a főtanácsnok, ez gyakorlatilag egy ilyen előadó bírói sorvezető, amit nagyon gyakran követni szoktak a bíróságok, nagyon ritka, hogy ettől eltérnek, és ez a főtanácsnoki indítvány azt mondta, hogy vissza kell fagyasztani ezeket a pénzeket, és ebbe itt ketyeg egy időzített bomba gyakorlatilag Magyar Péter és az új kormány feje felett, tehát ez egy érdekes helyzetet fog eredményezni. Magát a reformokat illeti, ugye ez a 27 pont, ez eléggé vegyes.
Ez a jogalkotási eljárásokat is feltételez egyébként? Tehát ez törvények sorozatát, módosításokat, törvényhozási?
Abszolút, esetleg az akár még az alaptörvénnyel bezárólag is lehetnek olyan dolgok, amiket módosítani kell. Ez nagyon sokféle, van olyan, ami kifejezetten technikai jellegű védőszabály, amit elvárnak, van olyan, ami mondjuk kicsit általánosabb, ez a korrupció elleni fellépés, nagyobb ellenőrzés például a egyszereplős közbeszerzéseken, és így tovább.
Ezeknek a csökkentése, ugye?
Ezeknek a csökkentése, igen, bár egyébként hozzá kell tenni, hogy európai viszonylatban nem kiugróan magas volt eddig se a magyar szám, hanem az átlagba tartozott. De látjuk, hogy vannak ilyen követelések, ugye maga a nemzeti igazságügyi reform is ide tartozik, a oktatói szabadságnak a úgymond helyreállítása, és így tovább. Tehát rengeteg minden van ebben az egész 27 pontban, és akkor vannak még ezen kívül, amiket én politikai feltételnek hívok, amik nincsenek leírva, meg nincsenek benne az egészbe. Tehát amikor mondjuk Ursula von der Leyen beszélt róla, akkor egyértelművé tette, hogy léteznek ezek a politikai feltételek is, amiknek meg kell felelni. Ő ugye kifejezetten kettő témát emelt ki, a migráció kérdését, tudjuk, hogy az van egy gigabírság, ami gyakorlatilag azóta folyamatosan növekszik, napi 1 millió euróval.
És előtte volt 200 millió egyben.
Igen, igen, ezt Magyarország egyébként nem fizette ki mind a mai napig, de hát tudjuk, hogy levonják a támogatásokból, hogyha valaha ezt megkapnánk. Illetőleg a másik az a LMBTQ gender kérdéskör, ott meg ugye szintén született egyébként azóta egy másik ítélet, ami pedig a gyermekvédelmi törvénynek az Európai Uniós joggal való összeegyezhetetlenségét mondta ki, tehát egyértelmű, hogy ott is várnak egy olyan lépést, hogy ezt hatályon kívül kell helyezni.
És ugye ott van még két olyan terület, ahol szintén szerintem ezek nem szerepelnek a 27 mérföldkő között, de elvárásként azért megfogalmazódhatnak, mert ezt ki is nyilvánította az Európai Unió is, konkrétan akár az Európai Bizottság is, meg az Európai Néppárt is. Hát az egyik Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának a támogatása. A másik pedig ugye a vétójog kérdése, amit természetesen nyíltan nem lehet kimondani, hogy elvárjuk tőletek, hogy lemondjunk a vétójogról, de von der Leyen azért többször jelezte, hogy ebben a formában az Európai Unió működése, különösen kül- és biztonságpolitikai területen nem hatékony, nem fenntartható. Ha kicsik lemondanának arról, hogy a nagyokat terrorizálják, akkor jobban menne a dolog. Mondja ezt ő. Elvárás ez?
Egyértelmű, hogy van egy ilyen irány, és tudjuk, hogy a néppárt az részévé is tette a saját programjának, hogy szükség van egy átalakuló döntéshozatalra ezekben a valóban kül- és biztonságpolitikai kérdésekben. Egy gond van erről, hogyha a kisállamok lemondanak róla, onnantól kezdve nagyok irányítják az Európai Uniót. Tehát akkor megszűnik a kisállamoknak a szava, akkor gyakorlatilag lesznek első, meg másodrendű államok. Az első rendű államok azok a nagy államok. Ebben a sorban talán még Lengyelország is beletartozik, gazdasági súlya, politikai súlya és egyebek között, de a térségünkben egyetlen egy ország, ami beletartozik. Tehát onnantól kezdve az összes szomszédunk, még akár ugye Ausztria is, hiába egy gazdag ország, de nem bír akkora befolyással, se népességileg, se gazdaságilag, se egyéb módon, hogy a meghatározó államok közé kerüljön be. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag 3-4 darab állam fogja eldönteni, mi történik az Európai Unióban, illetőleg persze a onnan érkező brüsszeli különféle emberek. Hát ne felejtsük el, hogy Ursula von der Leyen, Manfred Weber, Roberta Metsola gyakorlatilag mind az Európai Néppártból érkeznek, és a legnagyobb részük ugye német származású, tehát ez megint mutatja mondjuk azt, hogy Németországnak mekkora befolyása van az Európai Unión belül. Azt jelenti, hogy ez a befolyás az még nagyobbra növekedne, és a kisebb államok pedig elfelejthetik az érdekérvényesítést.
Ukrajna Európai Uniós csatlakozása, és itt ugye rendre a gyorsított Európai Uniós csatlakozás merül fel, akkor, amikor például most néhány nappal ezelőtt bedobták azt a nagyobb uniós tagállamok, hogy hát lehetne egy ilyen fajta csatlakozás is, hogy hát tulajdonképpen sok mindenhez nincsen joga Ukrajnának, de már bent van az Unióban, támogatásokat nem veheti fel, meg nem is szavaz, a döntéshozatali eljárásban nem vesz részt. Hát elmondta azt ugye Andrej Sibija külügyminiszter, ukrán külügyminiszter, na így azért már nem. Elvárása-e az, hogy egy gyorsított csatlakozást támogasson a magyar kormány, az új magyar kormány?
Hát ez egy megosztó kérdés még Európa többi részében is, nem Magyarország szavazatán fog egyébként ez múlni abból a szempontból, hogyha a vétó, mint lehetőség már nincsen ott, mert Magyar Péterék ugye azt mondták, hogy nem akarnak ezzel a régi vétópolitikával élni, akkor is azért látjuk, hogy vannak olyan államok, amelyek befolyásosabbak Magyarországnál, is jelenleg úgy látszik, hogy ők sem akarnak ebben a gyorsított csatlakozásba beleegyezni.
Itt tényleg jönnek a fényre egyértelműen?
Ez lesz egy kérdés, igen, mert eddig ugye Magyarország volt a gátja annak, hogy ezt a kérdést egyáltalán napirendre kelljen tűzni, meg tárgyalni kelljen. Most, hogy Magyarország vétója nincs ott, kérdés, hogy mondjuk a hollandok, akikről tudható elég jól, hogy nem akarnak még többet fizetni az Európai Unióba, így is elégedetlenek, hogy mennyit fizetnek be, és azért cserébe mit kapnak, mint nem Németország. Tehát Németország az visszaveszi azt, amit befizet egyéb módokon. Hollandiának azért nincsenek ilyen gazdasági lehetősége az Európai Unión belül, vagy éppen a északi államok, ugye mondjuk Dánia sem hiszem, hogy túlságosan boldog azért, mert a szociális rendszer helyett fizetheti Ukrajna szociális rendszerét. Na, annak ezek a gazdag országok, amiket fukaroknak is szoktak nevezni, ezeket többé-kevésbé a háború eddig elsodorta, mert nem mertek a fényre kiállni ezzel kapcsolatban, tehát most muszáj lesz nekik, ha csak nem akarják, hogy ezek megvalósuljanak.
Kevesebbet beszélnek róla, hát napirenden van az Unió következő 7 éves költségvetésének is a tervezete, és az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy ezt minél hamarabb szeretné keresztülverni a tagállamokon. Annyit azért már egyértelműen lehet tudni, hogy évvégére szeretnének valamilyen közös állásfoglalást elérni. Látható az például, hogy Csehországot ez kifejezetten hátrányosan érintené. Andrej Babis be is jelentette, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy milliárdokat vonnának el Csehországtól. Magyarország esetében ez így nem merült fel, az viszont igen, hogy úgy tűnik, hogy a teljes uniós támogatás bekerülne a jogállamisági keretrendszerbe, tehát az eddig ettől mentes támogatások is, mint például az agrártámogatás, földalapú támogatás, ennek nem volt köze a jogállamisági eljárásokhoz, ez is bekerülne ebbe a csomagba. Mivel járna ez, és vajon mi lehet majd itt a tagállamoknak a véleménye, illetve mi a magyar érdek?
Igen, hát itt kezdjük azzal, hogy Ursula von der Leyen a Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozott egyébként, ahol arról beszélt, hogy Magyarországgal szemben a sarolás az nagyon jól működött, tehát Magyarországon sikerült egy kormányváltó hangulatot előidézni, azáltal ezeket az uniós pénzeket visszatartották. Na most gyakorlatilag minden uniós forrásra vonatkozna ugyanez a fajta visszatartási lehetőség, egy óriási zsarolási potenciált adna Brüsszelnek, és azt, hogy a politikai kérdésekben ezentúl nem lehetne érdemellett mondani az ő akaratuknak. Tehát ez a tagállamok mozgásterét még jobban beszűkíteni.
Dorfen Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét hallották. A határon túli magyaroknak is gazdaságélénkítő programok, érdemi segítség az anyanyelvi oktatáshoz, a nyelvi, kulturális identitás megőrzéséhez. Az elmúlt 16 év nemzetpolitikájának olyan mérföldkövei vannak, amelyek a következő kormányzatnak is utat mutatnak a folytatáshoz, állítják azok, akik támogatták az eddigi erőfeszítéseket. Ez távolról sem a teljes hazai politikai paletta. A Demokratikus Koalíció például a külhoni magyarok ellen kampányolt. A választási eredmények azonban egyértelműen mutatják, hogy erre ma már senki nem vevő. A határon túli magyarság képviselőivel a leendő kormány is megkezdte az egyeztetést. Magyar Péter a Tisza párt elnöke tegnap például Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével folytatott megbeszéléseket, amiután egyebek mellett közölte, hogy a szerzett jogok megmaradnak, és hogy a határon túliak továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Hozzátette azonban azt is, hogy 10 évre visszamenőleg ellenőrzik az anyaországi támogatások felhasználását, és kivizsgálják a levélszavazással kapcsolatos visszaéléseket is. De hogy értékeli az elmúlt 16 évet, és mit vár a jövőtől Kövér László, az országgyűlés elnöke? Ternovác István kérdez.
Amikor az egyén vagy a közösség mérföldkőhöz érkezik, akkor illik visszatekinteni. Bő 16 évvel ezelőtt, 2010. januárjában Kövér László a Fidesz választmányi elnökeként Vajdaságban járt, ismertette a Fidesz nemzetpolitikai célkitűzéseit, amelyek majd közelebb hozzák egymáshoz az anyaországi és a határon túl rekedt magyarokat. Azóta nem csak, hogy állampolgárságot, szavazati jogot kaptak a magyarok, hanem a 16 év alatt megtízszerezték a külhoni magyarok szülőföldön maradását segítő támogatásokat. Gondolta volna annak idején, hogy ide jutunk és hogy ez 16 évig tart?
Minden 4 évben úgy kell készülni, hogy a következő választások azt hozzák, hogy vége van. Hát úgy kell dolgozni, mint hogyha addig tartana a munkánk, ameddig a következő választás elér. Valóban mi nem gondoltunk 16 évre, de amikor túl voltunk a második meg a harmadik választáson, akkor már éreztük azt, hogy mennyivel más a helyzet akkor, hogyha csak 4 évig tud egy kormányzat a maga programja szerint dolgozni, és mennyivel más, amikor egy korszakot át kivelően tud építkezni. Jó lenne, csak eddig még Magyarországon ez nem adatott meg, hogyha az egymás követő különböző összetételű kormányzatok bizonyos alapvető kérdésekben egyet tudnának érteni, és nem azzal kezdenék a munkát, hogy felszedik azokat az alapokat, előtte lerombolják azt az építményt, amit az elődök ott hagytak, hanem tovább építenék. Most ilyen értelemben várakozással nézünk a most felálló új kormány politikája elé. Illúzióink nincsenek, hiszen az, ahogy ez a politikai párt a saját népével bánt abban a kampányban, ami mögöttünk van, tört, döfött a magyar nemzet lelkébe, abból nem következik semmi őszinte jó szándék. Taktikai megfontolások alapján természetesen elképzelhető, sőt, drukkolok is neki, hogy ez így lesz, hogy nem minden elemét számolják fel a nemzetpolitikánknak, hanem majd, amikor ők újra kénytelenek lesznek átadni a kormányzatot, akkor még marad valami, amit mi majd újra tovább tudunk építeni.
Bő 16 évvel ezelőtt, amikor megkérdeztem öntől, hogy optimista-e, akkor azt válaszolta, idézve szép emlékű Isépi Tamás, kereszténydemokrata politikust, hogy a pessimista csak egy jól fölvilágosult optimista. Most milyen a csillagok állása, ami a nemzetpolitika folytatódását illeti?
Van egy tágabb környezet is, az maga Európa, az Európai Unió, és hát annak a csillagzata nem hogy leáldozóban, hanem egyenesen zuhanóban van. És úgy látom, hogy azok, akik meghatározzák az európai politikát, és akik hatalomra segítették a mostani leendő kormánypártot, azok vagy nem is értik Európa alapvető problémáit, vagy pedig ha értik, akkor szándékosan az európai nemzetek ellen dolgoznak. Olyan kihívások előtt áll Európa, amelyekhez emberfeletti erőfeszítésre és intellektuális teljesítményre lenne szükség. Itt van a migráns kérdés mindjárt, mert gyakorlatilag Európa teljes kulturális, etnográfiai átalakulását hozza magával, és olyan szociális feszültségeket kódolt már a nyugat-európai társadalmakba, amelyek jogállami eszközökkel megítélésem szerint a jövőben sem lesznek kezelhetőek. Ezt most ki akarják terjeszteni Közép-Európára, Magyarországra is. Hát adja Isten, hogy a leendő új kormány e tekintetben legalább akkor ellenállást tudjon tanúsítani, mint mi. Aztán itt van a mezőgazdaság kérdése, ha már egy buzaszentelőn vagyunk, akkor talán itt érdemes erre is hangsúlyt helyezni. Az európai mezőgazdaság kivéreztetése zajlik. Magyarország számára ez talán sokkal fontosabb kérdés, mint az Európai Unió legtöbb tagállama számára. A magyar társadalomnak is egy meghatározó, értékhordozó, hagyományőrző társadalmi osztálya, a gazda osztálya. Ezer éven keresztül a gazdák, a parasztok tartottak meg bennünket, és nem mindössze gazdasági megfontolás zajlik a kivéreztetés mögött, hanem nagyon is komoly politikai, ideológiai hátsó szándékok. És itt van maga a nemzetpolitika, mint kérdés. Az Európai Unióban egész egyszerűen, amikor védendő közösségekről, védendő kisebbségekről beszélnek, akkor először hajdanában még talán elindultak a nemzeti kisebbségeknél, hiszen az Európai Unió lakosságának körülbelül tizedét adják azok a nemzeti közösségek, amelyek kisebbségben élnek a saját szülőföldjükön. Tehát hangsúlyozom, nem a bevándorlókról beszélek, hanem az őshonos kisebbségekről. Egy idő után ezek mellé érthető okokból is méltányosan fölzárkózott az európai roma közösség, bár azt hiszem, hogy ez egy teljesen más problematika, teljesen más megoldást igényelt volna, és aztán mire kettőt fordultunk a 2000-es évek után, már senki nem beszél nemzeti, etnikai kisebbségekről, közösségekről, hanem már az LMBTQ, stb. Közösségek adják a kisebbségi kérdést. Tehát ahogyan a SNT, a Székely Nemzeti Tanács európai kezdeményezéseihez viszonyult az Európai Bizottság, azzal a közönnyel és elutasítással, sőt, gyakorlatilag még az Európai Bíróság döntése ellenében is elszabotálta a népi kezdeményezés végrehajtását, megvizsgálását annak, hogy vajon milyen európai eszközökkel lehetne segíteni ezeknek a nemzeti közösségek azonosságának a megmaradását, abból az olvasható ki elég egyértelműen, hogy ő nekik tulajdonképpen a nemzeti kisebbségi közösségek nem számítanak, és azért nem számítanak, mert általában véve maguk a nemzetek állnak útjában egy Európai Egyesült Államok névre keresztelt birodalom fölállításának. Magyarország ez ellen volt az egyik legerősebb bástya, most ez a bástya dőlt ki, megint csak várakozással, de kevés optimizmussal tekintek az új kormány Európa politikája iránt. Én azt hiszem, hogy ők mindenben szolgalelkűen ki fogják elégíteni a brüsszeli igényeket.
De hogyha megmarad a magyarok, beleértve az anyaországi és a határon túli magyarok válvetve zajló küzdelme a továbbiakban is, akkor fölvehetjük a harcot azon folyamat ellen, amely az elmúlt évtizedekben megpróbálta leépíteni először a vallási, aztán a nemzeti, most meg éppen a nemi öntudatunkat.
Először is azért vagyunk a világon, hogy lassítsuk a sátán előre nyomulását, mondta ezt nekem egyszer egy bölcs református atyám fia. Tehát nem az a kérdés, hogy az emberi élet végességét figyelembe véve van-e a győzelemre esélyünk, hanem az a kérdés, hogy a jó oldalon nálunk-e az Úristen színe előtt, és miután az önazonosságunkat tőle kaptuk, akár az, hogy férfinak születtünk-e vagy nőnek, akár azt, hogy magyarnak születtünk-e, szerbnek vagy valamilyen más kultúrát bíztak ránk, akár azt pláne, hogy kereszténynek születtünk, ennek a megtartása, a védelme a kötelességünk. Én e tekintetben egyébként optimista vagyok, nem csak azért, mert a végső jutalom az szerintem az igaz embereké, hanem azért is, mert az a út, ami felé az Európai Unió vezetése cibálja a nemzeteinket és a kontinensünket, az az út egy zsákutca, és a zsákutca vége már elég jól látszik. Az a kérdés, hogy milyen állapotba érjük majd meg mi magyarok is, meg szerbek is, meg Európa minden öntudatos nemzete azt a pillanatot, amikor ez a struktúra összeomlik.
Bő 16 éve nehezen képzeltük volna, hogy ilyen szinten együttműködhetünk a szerbekkel, hiszen a 2000-es évek első felében még tömegesek voltak a magyar verések, volt itt minden, van mit veszítenünk e tekintetben is.
Igen, és arra azért érdemes felhívni a figyelmet, hogy most, hogy a figyelem leesett rólunk, most következhet Szerbia. Tehát én nagyon drukkolok szerb barátainknak, akik belátták kárpát-medencei szomszédaink közül tulajdonképpen talán nem csak elsőként, hanem egyelőre egyedüliként, talán még a szlovákokat érdemes e tekintetbe említenünk, akik felismerték azt, hogy mi nem egymás ellenségei, riválisai vagyunk itt a Kárpát-medencében. Örüljünk annak, hogy egyáltalán be tudjuk népesíteni az utódainkon keresztül továbbra is a szülőföldünket. Mi egymásnak mellé rendelt és egymás mellé parancsolt szövetség szükségesei vagyunk. A nemzeti önazonosságunkat és a nemzeti érdekeinket is csak úgy tudjuk megvédeni, hogyha egymásnak tudunk segítséget nyújtani, akár tapasztalatokban, akár pedig konkrét gyakorlati cselekvésekben. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a politika, amit mi a szomszédságban is próbáltunk megvalósítani, ez a nemzetpolitikának szerves támasza volt, hiszen a szomszédállamok politikai, társadalmi, nemzeti többségének az akarata ellenére nem lehet hatékonyan védeni a mi nemzeti közösségeinknek az érdekeit az utódállamokban. Adja Isten, hogy az a jó példa, amit Magyarország és Szerbia bölcs politikusai, és itt most nem mi rólunk beszélek, hanem akár már azokról a köztársasági elnökökről, akik azóta letették a hivatalukat, és oroszlán részük volt, döntő részük volt a megbékélés elindításában. Ezeknek a politikusoknak a példája az mintaként követendő útként szolgáljon minden más kárpát-medencei meg azon kívüli nemzeti politikus számára.
Vajdaságban az elmúlt 4 évben gyalázatos időjárás volt, alig volt eső, szenvedtek a növények. Most itt állunk egy frissen megszentelt búzavetés mellett, már túl van a bokrosodáson, erőteljesen fejlődik. A búza példájából mi is meríthetünk erőt, hiszen az elmúlt évtizedek során annyiszor talpra állt már a magyarság.
Akkor is azt a politikát csináltuk, hajtottuk végre kormányon, amikor éppen ellenzékben voltunk, és mi azért voltunk ellenzékben 1990 és 94 között, az MDF vezette kormány idején. Megjegyzem, egy pillanatig sem éreztem úgy akkor ellenzéki képviselőként, hogy veszélybe lenne a hazám, hogy probléma lenne az, hogy a magyar nemzeti érdekeket ellenzékben is lehet védeni vagy támogatni. Aztán voltunk ellenzékben Horth Gyula idején is, aki azért jelentős visszalépést tett ahhoz a kormányzati filozófiához képest, amit Antal József úgy fogalmazott meg, hogy 15 millió magyar miniszterelnöke akar lélekben lenni, és akkor igazán volt ugye a nemzetpolitika, de hát valójában az csak a száraz kenyér meg a vízre volt elegendő a határon túli magyar közösségek életben tartását illetően. Aztán voltunk kormányon 98-2002 között, amikor szerettünk volna sok mindent csinálni, de a mozgástörünk jóval kisebb volt, mint ami az elmúlt 16 évben. Utána megint voltunk 8 évig ellenzékben, amikor ugye Gyurcsány Ferenc éppen felszámolta azokat a nemzeti konzultációs intézményeket is, amiket korábban mi létrehoztunk, és itt azért emlékezzünk meg Széli Katalin MSZP-s házelnöknek a tettéről. Erkölcsi értelemben egy óriási dolgot vitt véghez, hiszen például a kárpát-medencei magyar képviselőknek a fórumát a parlament egyfajta intézményeként ő hozta létre, ami azóta is létezik, de ebben a 8-esztendős ellenzéki időszakban is megtaláltuk a cselekvés lehetőségét. De mindenek előtt a cselekvéshez először beszélgetni kell, találkozni kell, tehát abban mindenképpen számíthatnak ránk délvidéken és Erdélyben és a felvidéken is. Hát adja Isten, hogy egyszer majd Kárpátalján is a magyarok, hogy mi mindig ott leszünk, ahol az ő érdekeinek a védelme merül fel kérdésként, mindig ott leszünk, ahol meg kell kérdezni őket, hogy miben tudjuk szolgálni az egységes magyar nemzet érdekeit, és mindig ott leszünk akkor is, hogyha egyszerűen csak barátkozni kell mondjuk egy pohár pálinka mellett.
Kövér Lászlót, az országgyűlés elnökét, Ternovács István kérdezte.
A rómaiak. Hegedű Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Néhány évvel ezelőtt a közösségi médiában futott egy érdekes trend. A Módit egy svéd influencer indította útjára, és első látásra semmi bonyolult nem volt benne. Nők odafordultak párjukhoz, és megkérdezték: drágám, te milyen gyakran gondolsz a római birodalomra? A válaszokból pedig az derült ki, hogy a férfiak meglepően gyakran. A formátum különböző változatai csaknem 2,4 milliárd megtekintést gyűjtöttek. Nem csoda, hogy elindult a találgatás. Miért ragad meg ennyire az ókori Róma képe a férfiak fejében? A kulturális kommentátorok és az egyetemi világ hamar beleállt a magyarázatokba. A vélemények közül több a férfi központú hierarchikus militarista minták emlékművének látta a trendet. Lehet így is látni, de ha meg akarjuk érteni, miért bukkan fel újra meg újra Róma a képzeletünkben, férfiakéban és nőkében egyaránt, érdemes inkább a történelmet nézni. Mert Európa szellemi és intézményi alapjába a római örökség mélyen bele van rajzolva. Az európai civilizáció jogrendszere a római jogból nőtt ki. A latin nyelv másfél évezreden át volt a műveltség közvetítő nyelve. A naptárunk, az úthálózat, a várostervezés logikája, az államigazgatás rétegei mind-mind Róma felől közelítve érthetők. És ha átnézünk az Atlanti óceánon túlra, az új világ alapító atyái is Rómához nyúltak vissza. Az amerikai alkotmányt a köztársaságkori Róma törvényei ihlették. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok törvényhozásának épületét is kapitóliumként ismerjük. Névadója az ókori Róma szakrális közigazgatási központja. Róma tehát nem pusztán izmos gladiátorok és diadalívek romantikája. Nem csak hadjáratok és hódítások, bár ezek is részei a történetnek. Róma egyszer s mind jogi precizitás, mérnöki gondolkodás, közigazgatási racionalitás, és egy olyan kulturális csomag, amely a görög bölcselettel párbeszédben, a zsidó-keresztény hagyomány keretében formálta Európát. Ha úgy tetszik, a civilizációnk operációs rendszere, amelyen évszázadokig futott a kontinens. És talán épp ezért működik a mém. Mert a kérdés, milyen gyakran gondolsz a római birodalomra, valójában nem kizárólag a férfi lélekről szól. Inkább arról, hogy mennyire vagyunk tudatában a bennünk élő múltnak. A közösségi médiában a humor az, amihez a legkönnyebben nyúlunk, de a nevetés mögött ott lakozik egy komoly felismerés is. Róma nem tűnt el. Bennünk beszél, a törvényeinkben, a szavainkban, az intézményeinkben. Róma éterná ezt, azaz Róma örök, és talán ezért gondolunk rá gyakrabban, mint hinnénk. Mert nem csak mi gondolunk Rómára, Róma is gondol ránk. Minden reggel a naptárban, minden nap a jogban, és időről időre egy-egy virális videóban.
Hegedű Zoltán jegyzetét hallották.
Vasárnapi újság.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 grammos magnétüli fehér szőlő doboza csak 899 forint, a 125 grammos rukkola csomagja Lidl Plusszal pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkat részre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
Reklámot hallottak. Vasárnapi újság.
Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
8 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. április 24-én, 26-án vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek a bemondó szlotta, Judit.
Lövöldözés volt Washingtonban a fehérházi tudósítók vacsoráján. Az eseményen Donald Trump elnök is részt vett. A találkozót egy szálloda báltermében tartották. A biztonságiak még az előtérben feltartóztatták a támadót. Egyelőre annyit lehet róla tudni, hogy kaliforniai és több fegyvere is volt. Az incidensben a titkos szolgálat egyik ügynöke megsebesült, állapota kielégítő. A vacsorát, amelyen Donald Trump először vett volna részt, egy hónapon belül pótolják. Nem utaztak Pakisztánba az amerikai elnök küldöttei, akik az iráni kormány képviselőivel tárgyaltak volna egy esetleges béke megállapodásról. Donald Trump elnök közölte, a delegáció útját azért törölték, mert nem látták értelmét a találkozónak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a döntés nem jelenti a tűzszünet végét. Bekérették a bukaresti külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a Galac városánál tegnap lezuhant drón miatt. Senki nem sérült meg, de a környéken élő több mint 200 embert elővigyázatosságból kitelepítették. Az incidens után a román külügyi tárca felszólította Moszkvát, hogy szüntesse be az Ukrajna elleni támadásokat. Közben Galactól nem messze egy község határában is drón maradványokat találtak egy farm közelében. Visszaadja mandátumát és nem vesz részt a hamarosan megalakuló országgyűlés munkájában Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök a Fidesz elnökségi ülése után közölte, jelentősen átalakítják a párt parlamenti frakcióját, amelynek vezetője Gulyás Gergely lesz. Tegnap kiderült az is, hogy a KDNP három politikusa, Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem veszi fel a listás parlamenti mandátumát. Soron kívüli laborvizsgálatot rendeltek el Kőszegen, miután felvetődött, hogy a határmenti városban is több utcát boríthat azbeszt szennyezett kőzúzalék. Megelőző intézkedésként sebességkorlátozást vezettek be, és lezártak 10 parkolót. A helyi járási hivatalban védőmaszkot osztanak. A nem messze található Szombathely egyik város részében több mint másfél hete mutatták ki az egészségügyi határértéket, többszörösen meghaladó szennyezést az útburkolatban. 40 éve történt a csernobili atomkatasztrófa. A világ legsúlyosabb nukleáris balesetében egy rosszul megtervezett kísérlet miatt felrobbant, majd leolvadt az erőmű 4-es reaktorblokkja. Több tonna radioaktív szennyeződés jutott a levegőbe. A légköri viszonyok miatt Magyarországot nem keletről, hanem északnyugat felől érték el a szennyező részecskék. Először április 30-án Szombathelyen ugrott meg a sugárzás mértéke. Az erőműből kibocsátott veszélyes anyag körülbelül 0,2%-a hullott Magyarországra, amely töredéke volt az ukrán és fehér orosz területeket érő szennyezésnek. Ma van a kutató és mentőkutyák világnapja. A kezdeményezés felhívja a figyelmet arra, hogy a mentőkutyák nélkülözhetetlenek, például katasztrófa helyzetekben és eltűnt személyek keresésekor, hiszen szaglásuk legalább 200 000-szer jobb az emberénél. A magyar mentőkutyák világviszonylatban a legjobbak közé tartoznak. Ma lesz a dunai kirajzás a fővárosban. A folyó belvárosi szakaszán 200 hajó vonul fel a hagyományos szezonnyitó rendezvényen. A dunai hajózás a fővárosi turizmus egyik fontos pillére. A Budapestre érkező turisták fele elmegy hajós városnézésre, ami évente több millió utast jelent. Karbantartás miatt ma is pótlóbusz jár a H6-os hév helyett, Soroksár és Sziget-Szent Miklós között. A BKK a Sziget-Szent Miklós térségéből a főváros felé utazóknak a 38-as és a 238-as autóbuszok, valamint a volánbusz járatok igénybevételét ajánlja. A sok napsütés mellett legfeljebb északkeleten lehetnek borult területek, arrafelé elszórtan futó záporok is kialakulhatnak, sokfelé megerősödik, északon, valamint a hegyekben időnként viharossá fokozódik a szél, délután általában 16-21, este 2-12 fok várható.
Vasárnapi újság.
Az egyik oldal gyászol, a másik oldal még javában ünnepel. Választás pszichológia Halmelinda klinikai szakpszichológussal 8:45 után, de előbb nemzeti sportkrónika.
Ez a nemzeti sportkrónika.
A Győr bejutott a legjobb négy közé a női kézilabda BL-ben, az FTC viszont kiesett. Két hazai és egy vendégsiker a labdarúgó NB1-ben. Muszukaja Viszmajl bronzérmet nyert a birkózó EB-n. Jó reggelt kívánok, Mújtica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Maga biztosan jutott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőjébe a Győr. A címvédő Eto a negyed döntő hazai visszavágóján 40-25-re kiütött a dán Odenzét, így kettős győzelemmel. Sorozatban 10-szer lesz ott a legjobb négy között. Szemerei Zsófi 17 védéssel járult hozzá a győriek tegnapi sikeréhez, majd a továbbjutás után Drágár Dominikának nyilatkozott.
Nagyon büszke vagyok a csapatra, tényleg tudtuk, hogy azért a múlt hét után igazából egy lehetősége van az Odenzének, hogy nekünk jön teljes erőbevetéssel. Az első percekben azt lehetett is érezni, viszont amint összeállt a védekezésünk, és a támadásban is azokat csináltuk, amire készültünk, igazából tényleg egy gyönyörű gálamérkőzés lett a végére.
Mi az, ami szerinted különösen jól működött ezen a két meccsen az Odenz ellen?
Szerintem a védekezésünk iszonyú jól leszállt, a megbeszélteket csináltuk, onnantól kezdve már nekünk is sokkal könnyebb dolgunk volt hátul a kapuba, illetve tényleg amikor támadásban jönnek az alap dolgok, utána már mennek a lányok is extrázni, és majd jöttek ezek az extrák is.
Szintén a női kézilabda bajnokok ligájában a Ferencvárosnak viszont nem sikerült a négyes döntőbe jutás, mivel a hazai döntetlen után 31-28-ra kikapott a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató francia Metz vendégeként. Márton Gréta így látta a mérkőzést, az FTC bal szélsőjét, Németh Kornél kérdezte.
Összességében azt gondolom, hogy nagyon nagy előnyt adtunk nekik a fél időre. Ezt a 6 gólos hátrányt nagyon nehéz volt ledolgozni itt a második játék részben. Jobban kezdték a mérkőzést, sokkal lendületesebben játszottak, és hiába ébredtünk mi jobban fel a második fél időben, és nyertük meg 3-mal is. Nem tudtuk azt a pontot áttörni, ami elvezetett volna minket oda, hogy közelebb kerüljünk hozzájuk. Mindent kivett most ez a mérkőzés mindenkiből. Én azt gondolom, hogy mindenünket ide beletettük ma ebbe a találkozóba, és annyira sajnálom, hogy nem jött ki az, amit gyakoroltunk, és nem tudjuk most elérni az álmunkat.
Van ennél rosszabb érzés, ami most benned van? Vagy ilyenkor mit érez az ember belülről?
Óriási ürességet és csalódottságot, és valahol reményvesztettséget, mert úgy kezdjük minden évben a szezont, hogy ide szeretnénk eljutni, és amikor ez nem sikerül, akkor mindig egy picit megtörünk, és csak egy év múlva van lehetőségünk javítani, úgyhogy megint egy évet kell majd dolgozni azért, hogy közelebb kerülhessünk.
Nemzeti Sport Krónika.
A kupadöntő Zalaegerszeg 2-1-re kikapott a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó NB1 31. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az ETS-zel lépés hátrányba került a dobogóért folytatott versenyfutásban, hiszen egy pontos hátrányban maradt a Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. A Nyíregyháza első gólját Manner Balázs szerezte, akit Török Olivér szólaltatott meg.
Szerencsére megtalált a labda a beadásnál, szerencsére jó is találtam el, úgyhogy tényleg örülök neki nagyon, hogy gólt tudtam szerezni, és nyerni tudtunk.
Ennyit jelent, hogy lekerült rólatok a teher, a nyomás, bent maradt a csapat az első osztályban, és most már lehet felszabadultabban játszani.
Nem biztos, hogy a bennmaradás miatt játszottunk, ma is tényleg ilyen felszabadultan, szerintem az egész tavaszunk erről szólt, hogy élveztük a focit, tényleg nagyon sok meccset meg tudtunk nyerni, és bent tudtunk maradni, úgyhogy ez volt a fő cél.
Mire használjátok fel az utolsó meccseket?
Ugyanígy szeretnénk megnyerni még a maradék két mérkőzést, és tényleg minél több gólt szerezni, tényleg a közönséget kiszolgálni, élvezni még ezt a maradék két hetet, aztán utána újra jut erővel a következő szezonra.
A Puskás Akadémia pedig 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet, a felcsúti együttes ezzel meg is előzte a lilafehéreket és feljött a 6. helyre a tabellán. És győzött tegnap a DVTK is, amely több mint 2 hónap elteltével nyert ismét a labdarúgó NB1-ben. A már biztos kieső Diósgyőri együttes 2-1-re verte a Kisvárdát idegenben. Nebojsa Vignyevics menesztése után a megbízott edzővé előlépett, Takács Péter tehát győzelemmel debütált. Pető Milán büntetőből volt eredményes tegnap a Diósgyőriek játékosa, Demjén Balázsnak nyilatkozott.
Kaptunk egy védelmi hibából egy gólt, utána a csapat jól reagált, nem úgy, ahogy eddig sokszor volt olyan, hogy kapott gól, utána összeesett a csapat. Most ugyanúgy stabilak maradtunk, mindenki küzdött, hajtott, szerencsére sikerült megfordítanunk a mérkőzést, ennek nagyon örülök.
Hogyan merítettétek ezt a tartást, nem vagytok könnyű helyzetben, hiszen ugye kiesett a csapat a múlt héten, viszont itt tét nélkül, nyomás nélkül futballozhattok. Ezt sikerült most pozitív energiákká konvertálni?
Hát akár mondhatjuk ezt is, hogy annyira nem pozitív azért, most lehet, hogy leesett egy kis teher egy-két ember válláról, de úgy gondolom, hogy a Taki nagyon segítőkész volt ebben, hogy a csapatnak ezt a lehetőséget megadja, hogy sikert tudjunk elérni végre.
Játékban a csapatrészek tekintetében mi volt, ami a legjobban működött, vagy és mi az, amit még az utolsó két mérkőzésen szeretnétek megvalósítani?
Szerintem a védekezésünk az nagyon jó volt, kompaktak voltunk végig, nem nagyon volt ilyen kimondott nagy lehetőség az ellenfélnek, ezt próbáljuk tovább vinni az utolsó két mérkőzésre, és ugyanúgy játszani és élvezni a játékot.
Ma két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 31. fordulója. Az Élovas Győrt a Debrecen látja vendégül 7:30-tól, előtte pedig 17 órától a tabellán 2. Ferencváros a Paksot fogadja. Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban a Liverpool 3-1-re nyert a vendég Crystal Palace ellen az angol labdarúgó bajnokságban, és ezzel feljött a 4. helyre a tabellán. Kerkez Milos a 87. percben állt be. Szintén a Premier League-ben Arsenal Newcastle 1-0, a londoni együttes ezzel visszavette a vezetést a tabellán a Manchester City-től. A City egyébként bejutott az angol FA Kupa döntőjébe, miután a tegnapi elődöntőben 2-1-re verte a Southamptont. A szlovák bajnokság felsőházi rájátszásának 7. fordulójában a Dunaszerdahely hazai pályán 3-1-re legyőzte a Zsolnát, így továbbra is a 2. helyen áll a tabellán. Szántó Regő a kezdőcsapat tagjaként 56 percet töltött a pályán a vesztes Zsolna együttesében, most őt hallják.
Hát, hogyha az elején azt a két helyzetet berúgjuk, teljesen más, egyértelmű, meg a 2-1-nél is volt egy nagyon nagy helyzetünk, a helyzet kihasználással volt probléma. Amikor játszani próbáltunk, akkor azt gondolom, hogy jól nézett ki a játékképe, viszont amikor elkezdtük rúgdosni a labdát felfele, és pár harcokat kellett vinni, akkor alul maradtunk, és sajnos ez volt az a tényező, amiben felülmúltak minket, és ez döntötte el szerintem úgy a mérkőzést. Többször kaptam el lehetőséget a kezdőben. Nagyon jól érzem magam, azt gondolom, hogy hamar befogadott a társaság, egy fiatal brigád, ambiciózus emberek vannak, a város is jó, nyugodt, nagyon szép a környék.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem lesz címvédés a női kosárlabda NB1-ben, a DVTK ugyanis hazai pályán 85-66-ra legyőzte a Sopront, ezzel pedig 2-1-re megnyerte az elődöntős párharcot. A DVTK ellenfele a fináléban az NK Pécs lesz majd. Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője így értékelt a döntőbe jutás után.
Nagyon sima lett a vége, az jó lesi harc volt a pályán, és büszke vagyok arra, hogy egy-két napon belül ennyit tudtuk változtatni a játékunkon. Igazából agresszívabbaknak kellett lennünk, ezen kellett leginkább változtatni a védekezésbe, megkaptuk az elején megint azokat a gyorsítás dolgokat, ami viszonylag egy stabil előnyt ki tudtunk dolgozni, és utána most nem adtuk vissza, mint az első mérkőzéssel nem tudtunk még rápakolni, és azt gondolom, hogy a negyedik negyed elejék környékén már eldőlt az, hogy mi fogunk bejutni a döntőbe.
A BVSC szoros csatában 13-12-re elveszítette a férfi vízilabda Eurókupa elődöntőjének első összecsapását a horvát Jadran Split vendégeként. A párharc visszavágóját május 9-én rendezik Budapesten. Varga Dániel, a BVSC vezetőedzője, az egygólos idegenbeli vereség után elégedetten összegzett.
Nagyon izgalmas volt, nagyon jó mérkőzés volt, és nagyon-nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel és ezzel a játékkal. Le a kalappal a játékosaim előtt, tényleg. Akkor is ezt mondtam volna, nincs ez az óriási comeback itt a végén, mínusz 3-ról csináltunk mínusz 1-et, mert minden lehetőséget figyelembe véve, körülményt figyelembe véve, tehát az utazás reggelén derül ki, hogy a Kovács Peti nem tud bennünk jönni, mert sajnos lebetegedett, és figyelembe véve, hogy szerdán milyen meccset játszottunk a Honvéd Dallas megelőzően a Vasassal, hogy milyen menetelésben vagyunk itt a 10 órás utazással, egy nagyon jó ellenfél ellen, ez egy emberfeletti teljesítmény volt. Célunk volt az, hogy olyan mérkőzést játszunk itt, hogy a visszavágóra reális esélyünk legyen, ez egyértelműen megvan. Egy picit szusszalhatunk, és kell is szusszalni szerdán, azért kelleni fog majd a Szolnok ellen egy újabb jó játék.
Bronzérmet nyert a magyar színeket képviselő Muszukajev Iszmáil a szabadfogásúak 70 kg-os súlycsoportjában a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Muszukajev a bronzmérkőzésen a bolgár Naimot győzte le. Tegnap a bronzmeccsig jutott a 97 kilós Végrihárd is, de ott kikapott georgiai ellenfelétől, és így ötödik lett. És szintén a birkózó EB-n a döntőbe jutott a honosított Bajcev Vlagyiszláva 125 kg-osoknál, a 74 kilós Kuramagomedov Murát pedig bronzéremért küzdhet ma. Az ötödik helyezett Végrihárdot Dedecsik Ferenc szólaltatta meg.
Mennyire zavaró tényezőek most nálad a különböző sérüléseket, amiket hordozol?
Hát most nagyon. Legalábbis a felkészülés alatt nagyon hátráltatott. Sajnos nagyon sokáig. Kisebb-nagyobb baleseteim voltak, úgyhogy de ahhoz képest egy egész jó versenyt tudtam hozni. Hát sajnálom nagyon ezt a meccset, mert amikor már úgy lépegettem, előre jöttek a pontok, akkor már úgy éreztem az ízét megint a lehetőségnek. Hát sajnos most így alakult.
Tehát ez két egymást követő Európa-bajnokságon két bronzmérkőzésért küzdés. Nyilván a tavalyi összejött a mostani, nagyon-nagyon pici múlott, de hát azért az ellenférről is emlékezzünk meg, szóval nem akárki ellen. Ez azért azt jelenti, hogy itt Európában azért itt vagy a topban.
Igen, ennek én is örülök nagyon, tényleg, hogy második felnőtt EB-m, és mind a kétszer bronzéremért tudtam birkózni. És ez tényleg egy nagyon jó visszajelzés. Jó úton haladunk, tényleg, ahogy a kötött fogásúak is elmondták, Robiék, úgyhogy tényleg ez is egy fontos állomása majd a olimpiára, hogy kijussunk.
Betlem Dávid duplázott a nyílt vízi úszók ibizai világkupa versenyén. A 10 kilométeres viadal után ugyanis tegnap a 3 kilométeres távon is legyőzhetetlennek bizonyult. A nőknél Fábián Bettina a negyedik lett. Köszönöm figyelmüket!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
9:49. Az egyik oldal gyászol, a másik oldal még javában ünnepel. Az április 12-i voksolás eredményét még csak most kezdik átérezni a választók. A kampány hatalmas érzelmi töltéssel zajlott. A leegyszerűsített üzenetek, az agresszív retorika táborokra osztotta az országot, s az eltávolodott barátok, a szétszakított családok csak most kezdik érezni, hogy mit is veszítettek azzal, hogy a politikai verseny háborúvá vált. Kezet nyújtani viszont sosem késő, tanácsolják a szakemberek, akik szerint alig van olyan társadalmi szegmens korosztály, amelyet ne osztott volna meg a politika. Igaz-e, hogy még az ovisokat is elérte a kampány? Kérdeztem Hall Melinda klinikai szakpszichológust, a Matthias Corvinus kollégium kutatás vezetőjét.
Abszolút igaz, hogy már a legkisebb korosztályt is érintette a kampány, egyébként nem kizárólag a kampány, hanem a világnak a történéseit. Amikor a háború megérkezett, és az első híradások jöttek róla, akkor az óvodások már orosz-ukrán katonásat játszottak az óvodában. Most a kampány alatt pedig igenis alakultak Tisza és Fidesz foci csapatok, óvodában és iskolában egyaránt. Én egyébként ezt kicsit meghökkenéssel figyeltem, annak ellenére, hogy szerintem nem tudjuk már meggátolni, hogy a fiataljainkat elérje. Itt a kérdés az, hogy hogyan kommunikálunk róla, hogy például egy szülő, aki mondjuk azt szeret, hogy egyáltalán ne érje el a gyermekét, akár az erőszakos közbeszéd, akár a politikai tartalom, és most itt mondhatnék más tartalmakat, erőszakos tartalom, szexuális tartalom, hogy ő hogyan tudja megvédeni a gyermekét. Sajnos egyre inkább azt kell mondanom, hogy határtalan ez a fajta inger elárasztás.
Ez a közösségi média miatt van?
Többek között a közösségi média miatt, és azért, mert nagyon korán adtunk a gyerekek kezébe okos eszközöket. Magyarországon átlagosan 10 éves korban már van valakinek okos telefonja, de előtte tabletezik, telefonozik, számítógépezik, itt bizony vannak felugró ablakok és felugró reklámok, tehát eleve nagyon-nagyon nehéz gátolni. De bele vannak csempészve politikai tartalmak egyébként átlagos filmekbe és akár mesékbe is, nem kizárólag politikai, hanem mondjuk ideológiai tartalmak. Továbbá volt plakátkampány is, mondhatnám plakát háborúnak, ami itt megjelent. Nyilvánvaló, hogy ez is hat, és ezek mind olyan dolgok, hogy nem nagyon tudjuk, hogy az egyes gyermeknek a fejében hogyan csapódnak le.
Mi jelent meg itt a gyerekek között? Egy versengés, vagy pedig a személyeskedés, a gyűlölet, az agresszivitás?
Menjünk egy kicsit a nagyobbakra. Tehát, hogy most már nem óvodás kornál tartunk, hanem mondjuk kora vagy késő tinédzser kornál. Abszolút megjelentek a fiatalok a politikai rendezvényeken, tehát itt már egy konkrét bevonódás is történt. Nos, erről nagyon rosszak az élményeim nekem személy szerint, de azt hiszem, hogy minden kolléga egyetérthet abban, hogy az, amikor ott a gyűlöletkeltésbe valahogyan bevonja, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy párt függetlenül, hogyha valaki arra bíztat, buzdít, éretlen idegrendszerű és érzelmi rendszerű fiatalokat, hogy köpködjenek, fújoljanak, obszcénok legyenek, halálra buzdítsanak, rongálásra, vagy bármi olyan tettre, ami egyébként morálisan abszolút elítélendő, és az elmúlt években zéró toleranciát hirdettünk ellene, akkor azt szerintem önmagában egy nagyon nagy bűn. És sajnos ez is megjelent. Tehát láttuk azt, hogy igen, 13, 14 vagy 15 évesek fújolnak, gyűlölködnek, hogy teljesen természetesnek veszik, hogy attól, hogy valaki ilyen vagy olyan politikai állású, attól lehet mondjuk stigmatizálni, vagy akár diszkriminálni. Ez egy nagyon csúnya elővetítése annak, hogy mi fog itt történni a lélekben, és a morális kérdések hova fognak eltűnni, vagy mennyire tudjuk megtartani, hiszen a kampány alatt nem tudtuk megtartani a morális tartásunkat, az emberi tartásunkat.
Ez a gyűlöletkeltés, ez a személyeskedés abból volt becsomagolva, hogy egyik oldalon van az igazság, a másik oldalon meg a hazugság. Egyik oldalon van a jó, a másik oldalon pedig a rossz. De ezek a leegyszerűsítések mennyire szerencsések egy olyan korban, amikor inkább keresgélni kellene?
Ezt úgy hívjuk, hogy naív realizmus. Tehát nekem van igazam, az én fejemben lévő dolgokat látja a másik is, ugyanazok a gondolataink, és akkor ebből kell következtetéseket levonni. Az az igazság, hogy az egész kampány nagyon érzelemvezérelt volt. Én azt láttam, hogy itt a tények már nagyon senkit sem érdekelnek, hanem az érdekli, hogy ki mond nagyobbat, ki tud keményebb retorikával kiállni, és ilyen módon nagyon nehéz is lenne megbeszélni azt, hogy most tényleg mi van mondjuk gazdasági kérdésekkel, vagy mi van az energia kérdésében. Éppen ezért én évekkel ezelőtt is azt mondtam, hogy a következő választás az a lélekben fog eldőlni, az érzelmek területén. Én most jelen pillanatban azért azt látom, hogy a népléleknek és az egyéni lelkeknek sem tett jót. A vezetőknek azért mostantól is felelőssége van abban, hogy megpróbálják azt, amit eddig nem kontrolláltak, mert ugye a győzelem mindenek felett, ami persze nem volt helyes út, én azt gondolom, de ettől függetlenül most le kell nyugtatni az embereket. Vége van a kampánynak, most egyfajta veszteségfeldolgozás van az egyik oldalon, egyfajta öröm, mámor és akár eufórikus és irracionális gondolatok a másik oldalon. Nem szabad, hogy ezek összeütközzenek, mert annak tragédia lehet a vége.
Mennyit rombolt a politikai elit saját magán? Tehát ez az oda-vissza üzengetés, hogy bármit lehet mondani egy politikusról, akkor is lehet, hogy túlél, és hogyha elbukik, akkor sem biztos, hogy ezért bukott el.
Kemény ez a kérdés, mert hogy ilyen a továbbiakban nincsen, hogy szakpolitikus meg másmilyen politikus, nincsen olyan, hogy közszereplő meg másmilyen közszereplő, elmosódtak a határok.
És egészen ezt a hálószobáig akár.
Abszolút a hálószobáig, és jó is ez a példa, mert morálisan mondhatunk rá bármit. Igazából itt az történik, hogy mostantól annak, aki kiáll tömegek elé, annak valamelyest betekintést kell engednie a magánéletébe. Ezt nem azt mondom, hogy egészen a hálószobáig, tehát nehogy valaki félreértsen. De ez a világ nem fog megváltozni. Tehát az nem fog menni, hogy az XY politikus úgy gondolja, hogy ő csak eddig engedi, a másik politikus pedig úgy gondolja, hogy ő meg abszolút mindent, és jöjjenek, és reality, és jöjjenek be a hálószobám, ez így nem fog működni. Tehát vagy lesz ebben valamiféle megegyezés, vagy ez elveszett ez a történet, és akkor szabadjára kell engedni, és akkor onnantól kezdve minden közszereplő figyelmét fel kell hívnunk arra, arra, hogy nem tudjuk meggátolni, be fognak nézni a hálószobádba, meg be fognak nézni a bugyidba vagy a gatyádba. Most bocsánat, hogy így fogalmazok, de én azt hiszem, hogy ebben kell döntenie annak, aki innentől kezdve politikai szerepeket vállal. Nos, ennek azért a veszélyeire is hadd hívjam fel a figyelmet, mert onnantól kezdve, hogyha elengedjük a közbeszéd témáját, tehát mindenki mondhat, amit akar. Hogyha ebben erőszakos tartalmak jelennek meg, az egy erőszak spirált hoz létre, és tényleg tragédia lesz a vége. Tehát itt már látjuk azt, hogy az elmúlt években, amire én próbáltam felhívni a figyelmet, hogy az erőszaknak nincsen helye a közbeszédben, nincsen helye a politikai retorikában, hiába van kampány, vagy éppen nincs kampány, nem szabad, mert nagyon sok a labilis idegrendszer, nagyon sok olyan ember van, aki csak arra vár, hogy legyen már végre valami történés, és egy kis dopamin, és egy kis adrenalin. Nem szabad, hogy ezekhez az emberekhez eljussanak az ilyen üzenetek, mert ez egy spirál, és nem lehet belőle kikeveredni.
Véget érte egyáltalán a kampány. Ez a feszült retorika a közbeszédben, ez évek óta tart. Véget ér ez most itt a választásokkal?
Biztos, hogy nem. Ez a kampány, ez nem kampány, hanem egy vége láthatatlan folyamat. Tehát én azt gondolom, hogy továbbra is kell beszélnünk a háború kérdéséről, az energiaválság, a válságok kérdéséről, az egészségügyi, a mentális egészségügyi vészhelyzetről, a kábítószer kérdésről, tehát ezek ugyanúgy terítéken maradnak. És ez azért is érdekes, mert hirtelen mindenki azt gondolta, hogy megtörténik a választás, és eltűnnek bizonyos témák. Nem így lesz. Szeretném felhívni az emberek figyelmét arra, hogy nem így lesz. Tehát most akkor vagy elkezdünk melózni, mármint a lelkiekben, és megerősíteni magunkat, ellenálló képesebbek lenni, akár a közösségi médiával kapcsolatban, akár az erőszakkal kapcsolatban, hiszen már nincsen tétje, legalábbis a választások szempontjából, de a gyerekeink mentális egészsége szempontjából, a saját egészségünk szempontjából igenis van annak tétje, hogy hogyan tudunk ellenállóbbak lenni.
A politika most megosztott családokat, megosztott barátokat, hogyan lehet kezet nyújtani? Vannak, akik nem beszélnek egymással április 12-e óta.
Türelemmel és empátiával engedjük az egyik oldalt gyászolni. A gyász folyamat, ha nem megy végbe a veszteségfeldolgozás, akkor az csak egy eltemetett trauma. Akkor az valamikor ki fog jönni. Ezt ne kívánjuk senkinek. Ez az egyik oldal, hogy engedjük a veszteséget feldolgozni. Ennek megvannak a szakaszai, nyugodtan jöjjenek fel az oldalaimra, mindenhol azoknak segítek, akik most krízishelyzetben érzik magukat. A változástól félnek, vagy akár attól, hogy elveszítik a munkahelyüket. Az euforikus öröm az egy nagyon szép dolog szerintem. Ezt is lehet méltósággal, tisztelettel csinálni. Ez nem azt jelenti, hogy valaki nem örülhet. Örüljön, igen, örüljön. Hogyha számára kedvező eredmény volt, akkor igenis élje ki ezt az örömöt. Örüljenek úgy, hogy közben tudnak empatizálni azzal, akinek most lehet, hogy tényleg akár objektíven, akár szubjektíven saját megélés szempontból romba dőlt az élete. Mind a két oldalt arra kérem, hogy attól még beszéljünk egymással. A családi kapcsolat sokkal fontosabb, mint a politikai pártállás. Tényleg nyújtsunk kezet. Hozzáteszem, hogy a magyar embereknek benne van a személyiség szerkezetében, hogy mindig igazuk kell, hogy legyen. Nem biztos, hogy mindig igazunk kell, hogy legyen. Inkább kapcsolódjunk a másikhoz, aszerint, hogy nagyon fáj az, ami történt, mert nagyon félek, mert minden jó mondat így kezdődik az érzelmi intelligencia területén.
Hall Melinda klinikai szakpszichológust, a Matthias Corvinus kollégium kutatás vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026. április 26-ai adását hallották. Ha újra belehallgatnának műsorunkba, mediaclick.hu, este 7-től pedig válogatást kínálunk adásunkból. Munkatársaim a hangmérnök Lajer Rita, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Halász Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik az Új világ Járai Judittal. Újhely Zoltánt hallották, viszont hallásra.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
8 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian. Tüzet nyitott egy